ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Jó, tehát folytatjuk a témánkat egészen pontosan egy kis ismétléssel, mert jó pár szanszkrit fogalmat vezettünk be, de néhány szóban össze tudjuk foglalni úgy, hogy mindenki mindenféle olvasgatás nélkül is fel tudja idézni. Tehát ott tartunk, hogy amikor elemezni szeretnénk az Istenség megnyilvánulását, hogy meg tudjuk közelíteni, tárgyaltunk a kétféle arculatáról, és elkezdünk egyre mélyebben és mélyebben foglalkozni ezekkel az arculatokkal kapcsolatban, és az egyiket hívjuk úgy, hogy virátrúpa, illetve belső lényegét tekintve mondjuk azt is, hogy prakriti. Tehát az anyagi természete a legfelsőbbnek, ebben az a lényeges, hogy ami megnyilvánult, ami észlelhető. Tehát, hogyha az ember nem a szanszkrit szavakat azért kell használnunk, mert a magyar sincs még annyira kidolgozva, vagy ha ki van, akkor sem tudtuk még annyira a köztudatba vinni a fogalmakat, mint amennyire ezek az ősi szavak tartalmazzák az eredeti filozófiai jelentést. Tehát amikor azt mondjuk, hogy prakriti, vagy anyagi természet, azt a saját elménkben úgy állíthatjuk össze, hogy a megnyilvánult világegyetem. Istennek az az arculata, vagy a summum bonumnak, az abszolút igazságnak, a Brahmannak rengeteg kiváló neve van ennek a tökéletes lénynek, az az arculata, ami érzékek és elme által felfogható, észlelhető, amiben magában a létezés, tehát a gyönyör és a fájdalom váltakozása zajlik. Ez a prakriti, vagy a megnyilvánult univerzum. Csak hogy teljes képbe legyünk, mivel erről már beszéltünk, az Istennőnek is van egy eredeti állapota, amikor nem nyilvánít meg saját magából semmit, hanem csak létezik. És ilyenkor az ősi hindu mesterek úgy hívták, hogy pradána, ezt tegnap beszéltük is. Ugye a pra az azt jelenti, hogy legfelsőbb, a dhána meg azt jelenti, hogy adományozni. A pradána az Istennőnek ad az állapota, hogy teljes kapacitása megvan az életadásra, a teremtésre, de pillanatnyilag nem bontakoztatja ki az erejét, tehát nem nyilvánítja meg a teret, az időt, a neveket és a formákat. Olyan, mint egy gigantikus, szép értelemben vett kozmikus anyamék, amiben minden lehetséges, de nem döntött úgy, hogy elindítja az energiáit. Tehát ez az alapállapota az Istennőnek, a Dévinek vagy Saktinak. A másik dolog, amiről beszélgettünk, és nagyon-nagyon fontos, hogy figyeljük meg, hogy valakinek az energiájáról van szó, nem arról van szó, hogy ő maga. Ezt hívtuk Jiva Bhutának, vagyis a legfelsőbb lény, felsőbbrendű energiája, a lelkek eredeti halmaza. Tehát a tudatok sokasága abban a pillanatban, amikor még nem indul el az anyagi teremtés irányába. Azért ebben a sorrendben beszélünk a teremtés összetevéről, mert így logikus. Tehát először is szükséges, hogy megnyilvánuljon a női energia, hogy valaki fogadni tudja, vagy valami fogadni tudja a tudatok milliárdjait. Ezért egyáltalán nem hiba, tehát hogyha Indiában járunk, vagy az ősi filozófiát tanulmányozunk, erről ugyanemlékszem tegnap is szó volt, akkor igen gyakran látjuk, hogy egy-egy nép, vagy akár egy egész állam is például a Saktit, az Istennőt imádja. Úgy, ahogy mondtuk, hogy a magyar népnek is eredendően, ha megnézzük, a boldogasszony imádat felelt meg. A keresztény papok csak lecsaptak a lehetőségre, amikor észrevették, hogy ez a nép alapvetően az Istennő imádatában él, és hát gyorsan csináltak egy Mária kultuszt, amit egyszerűen csak átvetítettek, rávittek az ősi magyar Istennő imádatra. Tehát a Saktit imádta a magyar nép. A más megközelítésben valaki magát a forrást imádja, a tudatoknak a forrását, az atyát. Tehát ezt nem is kezdjük előről, mert megtárgyaltuk. Lényegileg mindenki, aki végigjárja az utat, mindkét megvalósítással rendelkezni fog, egyszerűen azért, mert az emberben is jelen van mind a két energia. Tehát éppen ezt fogjuk összhangba hozni. Tehát egyszerűbb szavakkal A másik dimenzió, a jiva buta, azt úgy érdemes megjegyezni, hogyha a szanszkritot nem akarjuk, bár könnyű, mert a jiva azt jelenti élni vagy élő lény. Ugye? A buta pedig azt jelenti, hogy halmaz. És az élő lény a kezdeti pillanatában a várakozó, még megnyilvánulatlan tudatok milliárdjai. Tehát a férfi energiában rejlő termékenyítő lehetőség. Ez a férfi alapállapota ebben a világban, az apának az alapállapota. Ugye az anyának a várakozás, a remény, hogy termékenyül, hogy gyermeke születik majd, az apának pedig, hogy kibontakozik-e benne a vágy arra, hogy ő apa legyen. Emlékeztek, említettük a Bibliát az Ószövetségben, ezt a szép sort, hogy kezdetben az Isten lelke lebegett a vizek felett. Ugyanerről van szó. Alapvetően mind a két energia várakozó állásponton van. Megnyilvánult az Isten nő, mint pradána, mint kegyelem, mint befogadó, mint végtelen tér és idő, de még nem történik semmi. Miért? Mert az abszolút tudatosság, még mint szándék, nem mozdul meg. Tehát tulajdonképpen majd vetítünk olyan képet, ami ezt ábrázolja. Gyakorlatilag a purusa, vagy a legfelsőbb tudat nem érzi úgy, hogy eljött az ideje annak, hogy mozdítson az energián. A befogadó pedig szintén passzív állapotban van. Tehát éppen szünet van a teremtésben, nyugodtan mondhatjuk. Amikor azonban, egyébként ez a szerelemhez hasonlít, csak kozmikus méretekben, mivel 18 fejezet van, nem akarom a közepén elmondani a végét, úgyhogy talán majd jövőre elérünk. De annyira fenséges téma, hogy érdemes lépésről lépésre haladni, hogy mi indokolja a teremtést. Hát, hogy mit érez az Istennő, és a legfelsőbb lény tulajdonképpen önmagukban, és mi indokolja, hogy megindítsák ezt a teremtést, az messze nem az, amit a vallásos szorongásban gondolnánk. Úgyhogy igazából, ha harmóniában él egy család, tehát hogy mondják, apa meg anya szereti egymást, akkor jó dolguk van a gyerekeknek, az alapvetően, nem? Ha apa és anya között baj van, akkor előbb-utóbb feszültség keletkezik a gyermekekben is, tehát nincs jó dolguk. Ehhez hasonlóan, mivel itt hihetetlenül tiszta lények, örök kozmikus szeretetéről vagy szerelméről van szó, eleve furcsa azt feltételezni, hogy azt tervezik, hogy jól kiszúrnak a gyerekekkel. Tehát elnézést a frivol példáért, de szeretném érzékeltetni, hogy a jövőnk ragyogó. Az a terv, vagy az ok, ami miatt mi megnyilvánultunk és itt lehetünk, az messze nem elátkozottsággal kapcsolatos. Viszont nem tudunk magasabb osztályba lépni meddig, amíg nem járjuk be az alacsonyabb síkokban a tapasztalások sorát. Tavaly beszéltünk róla, de most egy kicsit visszaidézzük, hogy ezért van az, hogy ebben a körben beszéljünk erről nyíltan, hogy a vallásokat beavatott mesterek irányítják itt a Földön. Akiket nem nagyon látnak vagy ismernek a tömegek, az ő dolguk, hogy kidolgoznak egy-egy, úgy mondjuk, hogy manvantarára, tehát manu korszakára időzített vallást. És amikor azt látják, hogy az emberiség még éretlen, tehát sok mindent kell tanulni, akkor magát a szerelmet teszik a vallásosság tárgyává. És ha megnézzük a régi kultuszokat, például a Bika világkorszakában, azt látjuk, hogy pontosan erről van szó, ez a görögöknél ért véget. Ha valaki tanulmányozza a görög kultúrát, látja, hogy a testi szépség, minden a költészet, a szob, minden nagyon szép, de minden nagyon érzéki, szándékosan. Mert látják, hogy nagyon-nagyon sok tanulnivaló van, mint hogyha egy kis zen viccet idéznék fel, emlékeztek, biztos olvastátok sokan, mert egy kis zen kötetben jelent meg, hogy a fiatal fiú elmegy a mesterhez, és mondja, ó, magasztos, a tanítványod szeretnék lenni, mit kell tennem ahhoz, hogy a tanítványait közé fogadj, és akkor a Buddha föltekint a nirvánából, és lakonikusan megkérdezi, emlékeztek rá, hogy loptál már, kisfiam? Emlékeztek? És hát mondja a gyerek, hogy de hát azért jöttem, hogy tanuljak, hogy loptam volna. Azt mondja, na menjél, lopjad ki magad, jó kiloptad magad, akkor gyere vissza, és lehetsz tanítványom. Tehát ezt azért mesélem ezt a furcsa történetet, igazi zen humor, mert egyszerűen nem azért, mert eredendően nem vagyunk isteniek vagy tiszták, nincs tapasztalati fogalmunk az életről. És a legfelsőbb lény két pólusa, a férfi és a női energia, kegyesen végigvezet bennünket mindenen, a hatalmon, a pénzen, a szerelmen, rengeteg tapasztaláson, szenvedésen, gyönyörön, egyebeken, és amikor érzékelik, hogy na elég volt, akkor jelennek meg olyan típusú mesterek, akik hirtelen elkezdenek teljesen más mondani, mint ami addig volt. Tehát össze is zavarodhatunk, ha egy nagyon-nagyon régi mester, például Sivával kapcsolatos írásokat olvasunk, meg vagyunk döbbenve, mert ő kifejezetten előtérbe tolja az érzékkielégítést, ugye úgy hívják, hogy tantra. Csak hogy az emberiség hatalmasat lépett előre, Megváltozott a törekvés, most már a lelkek a magas iskola felé tartanak, és megjelennek azok a mesterek sorban, akik mind azt mondják, mondd le róla, add fel, foglalkozz a lélek bölcsességével, nem a test az éned, de hol voltak ezek a szövegek pár ezer évvel korábban, ugye? Tehát van egy teljesen természetes logika, ameddig békén hagyják az embert, sőt, még inspirálják is arra, hogy jól lopja ki magát, de mire jól beleélné magát, hogy fú, milyen klassz, meg minden, mennek az odiákusok, elmúlik a bika világkorszaka, emlékeztek, hogy az aranybórjú imádata kereszténységben is ott van, vagy még inkább, ugye, ez sokkal inkább az ószövetségi hagyomány, hogy egyszer csak az, ami odáig a kötelező vallás volt a bika korszakon belül, bika világkorszakán belül, a kosba lépve, tudjátok, Michelangelo szobra beavatott volt, és hogy faragta ki Mózest a kis szarvacskákkal a fején, hát jelezte, hogy új világkorszak van, a kos. A kos már nem a kosban már más nyersebb, radikálisabb erők dübörögnek, ugye, és Krisztus a halakban feláldozza magát. Tehát mutatja is Krisztus, hogy a két világ határának istensége vagyok. De a jó pásztor jelzi, hogy a kosnak a vége, és halászok a tanítványok, magyarázza, hogy eljöttem a halakat megnyitni. Érthető ez? Csak hogy most benne vagyunk a vízöntőben, és azzal kísérletezik az Úr, hogy az embernek az intelligenciájára bízza a fejlődést. Ilyen még soha nem volt. Nem vallásokat ad meg hasonlót, hanem úgy tartja az ég, most persze a szimbólumokat használok, hogy az emberi értelem megérett arra, hogy felfogja az eddig felfoghatatlant. És várja, hogy a saját értelmén alapulva önként kezdjen el igen magasrendű dolgok gyakorlatába fogni, és ennek az eredménye, hogy minden síkon eléri azt a vágyott tökéletességet, ahol már kapcsolatba lépett az anyjával meg az apjával. Ez követhető így. Tehát a prakritivel a legmagasabb szinten, és a purusával, a forrásaival. Tehát hihetetlen, amit tartogat a legfelsőbb lény, csak ugye az a zavaró, hogy neki rengeteg ideje van, mert ő maga a végtelen. Mi meg állandóan kifogyunk az időből egyébként, hogy mondjam, kozmikus léptékben, amit egy ember él egy testében, hát az hangyányi, vagy még annyi se. Tehát tényleg félelmetes, hogy minek meg kell történnie ezekben a parányi születésekben ahhoz, hogy valakit egy olyan kitüntető kegyelem érjen, hogy a sorsa már méltatja arra, hogy hallhat az önnön forrásáról, mi több képes vágyat érezni, hogy föltegye az életét, hogy ő most már hazavágyik. De egészen más tudatossággal térünk vissza, mint ahogy érkeztünk. És ez az legfelsőbb bölcsesség, ez kivárja, míg alkalmassá várunk arra, hogy részt vagy tudni, nem is annyira a prakriti, és nem is annyira a forrás, a purusa teremt, nem tudom, hogy együtt vagyunk ebbe a témában, hanem mi magunk. És ezt most egy kicsit meg fogjuk tárgyalni, azért kérném a következő képet. Azért van itt a Batman vetítve, mert szeretnék rávilágítani valamire. Nevezetesen emlékeztek talán, hogy ha le akarjuk írni a lelket vagy az önvalót, az három szanszkrit szóval tehetjük meg. Az eleje lesz nehéz a mai estének, aztán egyre könnyebb, ígérem. Direkt ide srófoltam most a bonyolultat, utána lazítunk. Három szóban le kell tudnunk írni a lelket, ugye azt mondjuk, hogy Szatcsitánanda. Emlékeztek? Öröklét, tudatosság és üdvösség. A mai este arra van időnk, hogy kiragadjuk a csittet középről, mert azt jelenti, hogy tudatosság. És néhány mondatban megpróbálok rávilágítani arra, hogy hogyan működik gondolatilag, tehát intellektuálisan az anyagi világ. Mivel a prakritiban megjelenő elmének, a manasznak és a többinek, és a testről, az anyagról nem is beszélve, nincs önálló, eleven, saját, élő, pulzáló intelligenciája, azt kéne megértenünk, hogy voltak éppen a léleknek ez a képessége, hogy tudatosság, mint vágy vetül ki a lélekből magából, és visszaverődik a szatváról, vagyis a legmagasabb rendű, de mégis anyagi ragyogásnak a tükréről vagy felületéről. Követhető ilyen? Ezt hívjuk úgy, hogy csidábásza, a tudatosság visszaverődése a tudatlanságból. Ugye az anyagi világot, hogyha le akarjuk, én azt mondjuk, hogy nem tudás. Ha lelket le akarjuk írni, akkor azt mondjuk, hogy ő maga a tudás vagy a tudatosság. Nem dolgok megtanulásáról van szó, ezt tisztáztuk, hanem a fogalomról, hogy tudatos vagy nem tudatos. Hát az anyag, mint olyan, visszaveri a lélek vágyát, csak hogy mivel a prakriti intelligens és maga is él, tehát ő maga az istennő, mit fog csinálni? Ahogy a lélek a magára vett elme, buddhi, stb. Eszközökön keresztül kivetíti a tudatosságát, mi is lesz ez? A vágy. saját vágyát, nem egyszerűen csak visszaverődik a prakritiről, hanem mivel ő egy hihetetlen szupramentális sík, vágyébresztő dolgokat fog létrehozni azért, hogy a lélek vágya kielégüljön. Mondok egy nagyon frivol példát, hát ha mindenki nézte a tévében. Star Trek oda megy a masinához, a géphez, egyik azt mondja húsleves, a másik azt mondja teje, a harmadik kávé. Látta valaki a filmet véletlenül? De kár. Szóval az űrhajón olyan gépet használnak, hogy akármit mondasz neki, azt létrehozza. Ilyen varázsgép. Hogy? Replikátornak hívják. Na elnézést, nem kell ilyen butaságokat nézni a tévében, nem erről van szó, de innen a filozófiából veszik az ötleteket az ilyen sci-fi történetekhez. Röviden, bármi, ami a csítből, a lélek tudatosságából, az elmén, a buddhin, stb. Egyébként úgy hívjuk, hogy az antahkaranán és a buddhendriákon keresztül, csak már nem győzöm, nem akarom tömködni a szanszkrit szavakat. Ugye az antahkarana azt jelenti, hogy a benső, az elmének az eredeti állapota, a benső érzék van legközelebb a lélekhez, hogy szolgálja őt, hogy elbírjon igazodni az anyagi világban. Az elme önmagában még mindig csak finom fizikai lény, tehát ő csak sóvárogni tud, ezért ki kell fejlesztenie a hozzá kapcsolódó érzékszerveket. Ugye indria azt jelenti érzékszerv, és a buddhendria azt jelenti, hogy információ szerző érzékszerv az anyagi világról, ebből öt van, és aztán kifejleszt még öt cselekvő érzékszervet, amivel el is éri a vágyait. Oda viszi a lába, nem? Megfogja a keze, megízleli a nyelve, meghallja a füle. Tehát végül is a lény a vágyai miatt minden dimenzióban létrejön. Ez követhető így? Őrültül sóvárog, tehát van egy sóvárgó rendszer, aztán van egy meglátó rendszer, meg van egy megragadó élvező rendszer. Csak hogy a Bibliában is van egy ilyen sor, hogy emlékeztek, óriások valának a földön, és megkívánták az emberek leányait. Hát ez szimbolikusan azt jelenti, hogy addig szórakozik a lélek a manaszon, a buddhin, az indriákon, stb. Keresztül. Eleinte nincs ekkora illúzió. Kibe járkál? Tehát félisteni szinten van, hogy értsük. Addig szórakozik az anyagi világgal, meg az érzékkielégítéssel, így kóstolgatva, míg egyszer csak beleragad. Olyan, ugye mondjuk, hogy ragaszkodás, ragadni, tehát annyira belefeledkezik az érzékkielégítés játékaiban, hogy jön az uralom csere, és egy pillanatban elhiszi, hogy ő valójában az a lény, aki birtokolja és élvezi a dolgokat. Ugye? És a következő pillanatban a vágya miatt már egy olyan dimenzióban sűrűsödik rá egy test, ahol ezt megteheti. Mondok erre egy viccet, Gurudévánkat megkérdezték, hogy hát hogy lehet jól Olaszországban, hogy lehet jól megismerni a szerelmet, kérdezte egy fiú. Mert a gurunk ránézett, és azt mondta, hát úgy, hogy a következő életedben nőnek születsz. Érthető a példa. És visszafelé, hogyha nem, a nő kérdezte volna, akkor azt mondta volna neki, semmi probléma, bele kell bújni az ellenség bőrébe, mindent tudni fogsz. És így működik. Tehát nem megtorlás van, tényleg ennyi akarod? Hogy van, Nesze Sánta? Hogy van, kell egy púp. Tehát abban a mája így működik, hogy ő abszolút intelligens. Tehát az istenő energia totális, űrletes gyorsasággal veszi le, hogy te igazából mit szeretnél. És mindig a legerősebb vágyat teljesül, még hazudhatok is magamnak, hogy azt mondom, hogy de hát én nem is ezt kívántam. Őrültül nem igaz. Biztos, hogy azt kívántad, ami történik veled. Őt nem lehet becsapni. Tehát, hogy saját szavainkkal mondom el, direkt nem sófolom tovább a szanszkrit szavakat, éjjel-nappal ügyelő szolgálatot tart a májá, tökéletesen érzékeli az elménket, teljesen kihallja a legerősebb vágyainkat, és azon dolgozik, hogy az teljesüljön. Nem akar becsapni, pedig úgy hívják, hogy illúzió. Mindig azt teljesíti, amire vágysz. Belép a képbe a jóga, ugye? És mi történik? A folyamat megtisztít, egyértelművé tesz bennünket, abban az értelemben, hogy lelki vágyak kezdenek megjelenni. Mit tud csinálni a mája? Ezt is teljesíti. Neki nincs kiadva, hogy becsaphat. Tehát igazából nem ő felelős azért, hogy az ember, hogy mondják, hogy jaj, anyám, nem ilyen lovat akartam, ugye? Szokták. Ő egyáltalán nem akar becsapni. Pontosan mindig azt adja, hogy ezt hívják nivritinek vagy tükröződésnek, hogy elindul a tudatból a vágy. Ő érzékeli, és visszareflektál, tessék. És akkor az ember azt mondja, de hát én ezt nem is akartam. Később azért torzul, Mert ha nem akarok moralizáló szavakat használni, de ezt nem lehet leírni másként, ha már bűn is van, tehát kihasználás, vagy mások bántása, akkor hiába vágyunk valamire, oda már oda kapcsolódik a karma. Ez érthető? És bizony csak olyan mértékben teljesül a vágy, amennyiben a törlesztés is ott van mellette. Vagyis ha valaki nagyon sok elhibázott életet él, akkor hiába vágyik vagyonra, el fog nyomorodni, mert a karma már fölülírja a vágyakat. És akkor a büntető energiáját érzékeljük ugyanannak a májának. Ez követhető volt így? Hát, még ha nem is leszünk tökéletesek, de léttisztítással foglalkozunk, végre oda eljutunk újra, hogy tiszták a vágyaink. Máját tisztán érzékeli, és tiszta dolgokat hoz el. Hát ezért van az, hogy megváltozik az ember baráti köre, étkezési szokása, tudományszerzési módszere, egész odáig, hogy a máján belül van még a szatva is. Hogy egyszer csak azon veszi észre magát, hogy ő pár éve még ezekről nem is hallott, most meg meditál, gondolkodik, utaz, keres, kutat. Már egyik barátom is fölhívott pár éve, hogy vagy? Mondom neki, hogy hát így, ha már rég kérdezték tőlem ezt így ilyen komolyan, mondom, tulajdonképpen, ha merném, azt mondanám, hogy boldog vagyok. És azért mondtam ilyen óvatosan, mert azért tudni kell, hogy kivesz körül bennünket. Értitek? Tehát, hogy oda mondod, hogy már úgy minden rendben van, akkor csak úgy dördül az ég. Úgyhogy jobb, ha az ember azt mondja, most éppen nincs probléma. Jó? Hogy mindenki megértse ezt a dolgot, arról van szó, hogy ez a visszaverődés maga az, amit Patanjali vrittinek vagy elmemódosulatnak nevez, és ebből az elsőt látjátok a világnézetet. Most annyival van kiegészítve, hogy azért van ez a három figura, ugye, mert a hernyó képezi a tudatlanságot. Azt akartuk illusztrálni a képpel, annyi tud a világról, hogy az egy eperlevél. Ott fogja leélni az életét, nem megdöbbentő? Ez a kis lény annyit tud a világról, hogy az egy eperlevél. És kis túlzással van néhány ember, aki annyit tud a világról, mint egy eperlevél. A másik kép, ez egy édes mese, amit néhány barátomnak már elmeséltem. Kicsit feljavítottuk. Tehát mi már úgy hívjuk, hogy doktor Béka a kútban, de az Upanishad történetben még nem volt doktorátusa a Békánknak. Mi a Judittal felöltöztettük, hogy doktor Béka legyen. És úgy szól a történet, hogy doktor Béka, vagy a Béka király ül a kútban, és hangosan kuruttyol. Jaj, de boldog vagyok, enyém a világ legnagyobb óceánja, én uralkodom az óceánok felett, és így boldogan kuruttyol. Amikor egy őrült, fáradt gólya megérkezik Afrikából, lenéz a kútba, azt mondja, fú, ez micsoda szerencse, szomjas is vagyok, éhes is vagyok, puff, kikapja a békát a kútból, és készül lenyelni. És elkezd zokogni doktor Béka, vagy a Béka király, egyébként Béka király az Upanishadokban. Azt mondja a gólya, hát mit bőgsz, hát amióta gólya és béka a világon van, mi mindig megeszünk benneteket, hát most ez van, törődj bele, ez a karmánk. És azt mondja, azért sírok, hogy lehetek ilyen hülye, pár perccel ezelőtt még úgy éreztem, hogy a világ óceán királya vagyok, a legboldogabb lény. Herceg kisasszonyok vettek körül, boldogan kuruttyoltunk, tehát az élet szép volt, erre ide jössz és megeszel. És a gólya úgy megsajnálja, azt mondja, te tényleg azt hitted, hogy ez a kút a világ óceán? Igen, és az én kutam a világ legszebb, és itt még mindig nyomja, ugye, kis lábai alig. És azt mondja, hát őrült, fáradt vagyok, most jöttem Afrikából, amit te úgysem értesz, hogy micsoda. De annyit megteszek, mielőtt lenyellek, hogy megmutatom neked, hogy néz ki az óceán. Ugye? És a kis békával felszáll az égre, és döbbenten látja a béka az indiai óceánt, hogy milyen méretekről van szó, erre még jobban zokog. Leszáll a gólya, hol azt mondja, már igen ideges és éhes vagyok, gyorsan mondjad, mi bajod van, és mondja a béka, hogy most halljak meg, amikor megértettem a különbséget. És akkor azt mondja a gólya, hogy jó van, béka, visszalaklak, hogy okuljál, és kegyesen elengedi. Hát reméljük, hogy így bánik velünk a maja. Hogy ez a ragyoguna annyira belepistul az ember a mindennapokba, annyira azt hiszi, hogy az ő kis elfoglaltságai, gondjai, örömei, azok aztán a világ legfontosabb dolgai, hogy ki se lát belőle. Hát erre mondják az Upanishadok, hogy béka király, csak szerintem ez a doktor béka, ez így modernebb, vagy nem tudom, hogy mondjam. De ugye érthető. Az űrhajóst azért raktuk oda, mert számtalan szép példát olvasni, meg hallani, hogy ezek a fantasztikus emberek, egyébként is tudós, meg férfi a javából, meg hát a női űrhajósok is, és mind beszámol arról, hogy amikor ilyen távolságból látták a Földet, meg egy űrséta, meg a világegyetemet, hihetetlen szerénység fogta el őket, és a legtöbbjük, aki addig soha életében nem gondolta arra, hogy Isten, meg lélek, meg minden, csak az érdekelte ettől kezdve, hogy ki az. Tehát ki az a lény, aki ilyet tud tenni. Tehát a félelmetes, hogyha kapunk egy esélyt a kis békával ellentétben, hogy a pillantásnak, az igazságnak egy részletére pillantást vethetünk, akkor azért ez a vritti tisztult. Bizonyára látjátok, hogy ez a három azt jelenti, hogy tudatlanság, szenvedély és jóság. Tehát a visszatükröződés között is óriási. Mi is illúzióban vagyunk, de legalább tudjuk, hogy van lélek, van abszolút, és próbálkozunk a kettővel kapcsolatba kerülni. Jó, jöhet a következő kép. Csak ismétlésképpen, mert ezekbe megy vége a tábornak, és ebbe tér haza mindenki. Tehát a következő, amit ugye látunk, az a külső körülmények vagy viszonyok, és hát ha szabadna ilyet mondanom, akkor azt mondanám, hogy házi feladat, hogy akinek kell, az változtassa meg. Tudnék, a karma úgy működik, hogy én mentálisan hiszem el, hogy szegény vagyok, gazdag vagyok, követhető, ez beteg vagyok, meg hasonló. Hát csináltunk egy pár ilyen humoros képet, hogy dollárba van csomagolva a baba, akkor meg lesz róla győződve egész életi, vagy a gazdagság, az természetes. Ha azt látja, hogy a szülőknél, mint a Lukas vödör, minden elfolyik, és semmi nem marad, szegény maga is meg lesz győződve arról, hogy neki semmije sem lehet. Tehát ebben a körben megtiszteljük egymást azzal, hogy nem úgy működik a karma, mint gondolnánk. Előbb van egy tudati gondolat, hogy magunkról mit gondolunk, és bizony ez hozza létre a hiányt, vagy a bőséget és a többit. Tehát amikor az ember végig gondolja, hogy lélek vagyok, akinek ugyanolyan esélye van a Földön mindenre, mint az összes többi lénynek, akkor függetlenül attól, hogy milyen háttérből jön, meg mennyire gondolja, hogy ítélet alá vonja saját magát, valójában egészen eltérő életet élhet, ha megváltoztatja a gondolkodásmódját. Tehát ez egy varázslatos pillanat, ha rájössz arra, hogy először formáld át a gondolataidat, és rá fogsz döbbenni arra, hogy nincs senki a világon, ami sarokba szoríthatna. Tehát kevesen jönnek rá arra, ha nem tanulják külön, vagy figyelnek oda, hogy a saját gondolataik okozzák a szenvedésüket, mi több az összes betegséget, minden konfliktust. Tehát először a karma a tudatban keletkezik, az anyag már csak leköveti. Ugye? A régi szülők mondták nekünk mindig, amikor nem találtuk föl magunkat nyári szünetben, hogy jaj, de jó neked, fiam, hogy így ráérsz szenvedni. De jó dolgodban szenvedhetsz. Ugye? És akkor az ember hamar rájön, amikor már szusztanásnyi ideje sincs, hogy milyen jó volt gyereknek lenni, hogy fetrenkedtünk egy kicsit, senki nem szólt egy szót se, vagy hasonló. Jó, jöhet a következő kép. Ismerős lesz, nem is húzzuk vele az időt. A külső körülményekről már beszéltünk, de a visszatükröződés miatt meg kell ismételni, hogy ugye ma például egész nap süt a nap, és úsztunk egy jót a Tiszában. Ugye az elmúlt napokban ki se bírtunk jönni az épületekből, mert állandóan szakadt az eső. Tehát erről van szó, hogy ezek fölött nincs hatalmunk. Tehát a külső körülmények, most lehet dühöngeni, hogy eljöttem, hogy úszak egy jót, azt még semmire se volt időm, vagy hasonló, de értelmetlen. Jöhet a következő, ami abszolút a mi hatáskörünk. Ez pedig már a cselekvések dimenziója, ténylegesen, hogy valaki a különböző helyzetekben hogyan viselkedik, hogyan működik. Jó, ilyen is a következő kép, ezt az ismétlést befejezzük. Ismételjük meg azonban azt, hogy még egyszer, maga az emberi elme, vagy egyetemesen az elme önmagában tehetetlen, nem élő lény, nincsen saját töltése. Ha a lélek, ami Szatcsit Ánanda, a tudatossága nem vetül ki, és nem hozza mozgásba az elmét, és a ráépülő szemet, fület, tehát az érzékeket, és ez nem verődik vissza magáról a külső anyagi világról, mint egy membránról, akkor nem történik semmi. Éppen ezért, amikor valaki fölébred, gyakorlatilag visszavonja a tudatosságát az elmétől, az érzékektől és a külső világtól, tehát leállítja az anyagi mozgásokat. Nincs karmája. Nem hoz létre, nem ültet újabb magokat, ami azt indukálná, hogy ehhez a világhoz kösse magát. Emlékeztek a hasonlatra, hogy nem látja többi kígyónak a kötelet. Tehát lelepleződik előtte az egész. Nos, ezen a képen, amit láttok, szeretnék elmondani valamit, hogy közelebb hozni, hogy van egy szövetségesünk, nevezetesen a szívben, a lélek körül kialakuló teret hívják úgy, hogy Csid Ákása, csidákása. Ugye ákása azt jelenti űr vagy tér, mert erre emlékeztek talán. A csid meg elragozva a csitt. Tehát ha elragozzuk, akkor déja a vége, és akkor egybeírhatjuk egy következő szóval. Tehát csidákása az azt jelenti, hogy a tudat tere a szívben, a szív csakrában. És ez a tudattér innen kitágulva, ugye az ezer szirmú lótuszvirágnak hívják a szahaszára csakrát, innen kitágulva voltaképpen végtelenné tágítja a tapasztalás lehetőségét, és a megvalósításnak a folyamatát, és törekszünk arra Judittal, hogy a magunk szerény eszközeivel ebben segítséget nyújtsunk, a megvalósítás folyamatát hívják jóganidrának. És a CD-n is van, meg amikor idő van, mindig csinálunk ilyen, elsősorban Judit vezetésével ilyen gyakorlatokat. Szakmai néven hívják úgyis, hogy csidákása dárana, vagyis meditáció a lelki tudatosság terén belül. És hogy mindenki értse, az anyagi ember esetében is a szívben foglal helyet a lélek, csak olyan erős az emocionális, intellektuális és testi burkolat, hogy az alsó három csakrát működteti, emlékeztek, erről volt szó. Nem is feltételezik az emberek, hogy hogyan működik a nemesebb három csakra. Most erről fogunk egy pár szót beszélni, és ez tényleg nem elvont, ezt akármikor át tudjuk billenteni. Ha valaki ezt nem érti, akkor is leadja a lélek, most csak a csit részről beszélünk, tehát a tudat, a léleknek a tudatossági kép, akkor is leadja a tudati energiát, de az nem a szusumnában áramlik, hanem az ida pingalában, a férfi-női energiákban mindig lefelé, ami azt jelenti, hogy újra beindítja a vágyat a vagyonszerzésre, kis idő múlva mindig újra termeli a szexuális impulzusokat, illetve állandóan létküzdelmeket vagy pozícióharcokat, nagyra vágyást, hogy mondják ezt, becsvágy, mondhatjuk talán, a pratista talán a becsvágy a legjobb szó, hogy ebben a háromban kimeríti az ember energiáit. Most viszont teljesen másról van szó, azt akarja elmondani az írás, de ha minden verset felolvasunk, ahhoz több hónapos tábor kell, tehát kicsit meggyorsítjuk a dolgot, hogy azáltal, hogy az ember tudáshoz jut, mit is mondtunk az előbb? Azáltal, hogy őszinte és tiszta vágyakat vetít ki, megkapja azt a kegyet, hogy azok lefelé már nem hathatnak. Ugye? Mit mondtunk? A tudat húzza magával az energiát. Tehát nem a két szélső duális férfi vagy női nézőponton keresztül áramlik el, és úgy is szóródik el az energia, hanem a szívből kiindul, velindul fölfelé, és az alsó három csakrának a felharmonikusai kezdenek el működni. Ismétlődik a rendszer, csak felső fokon. Ugye? A táplálkozáshoz és a létfenntartáshoz kapcsolódik a gyökércsakra, csak ehelyette most megjelensz a torokcsakrádban, amire Krisztus azt mondta, hogy nem csak kenyérrel él az ember. Vagyis elkezdjük magunkhoz venni az igét. Mindenkinek az a válaszunk, aki gurut keres, hogy az akkor történik meg, amikor ide elér. Mert ez a nem anyagi táplálék felvétele. Még a katolikus papok is tudják, amikor egy fehér sávot hordanak az ingjükben. Biztos láttátok. Hogy az ige, hogy ez micsoda. Tehát befogadjuk a tanítást, és utána visszaadjuk úgy, ahogy van. Kezdetben vala az ige, és innen jön az, hogy az ember egészen más szinten érti meg, és hallja meg a tanítást. Tehát a torok, tehát a hangképzés és a fül ehhez a csakrához kapcsolódik. Ha valaki megtanul hitelesen hallani, és az energia már a torok csakránál működik, tehát egyszerűen az több dolgot tapasztal, sok irányú kreativitás nyilvánul meg, a másik pedig, hogy halad tovább a megértés, gondolom rájöttetek, hogy mifelé, és elkezdi a világot úgy látni, ahogy van. Teljesen logikus. Ez a csakra a második csakrának a felső foka. Ha anyagi ember vagyok, akkor is kreatív vagyok és érzékelem a világot, de férfiként és nőként, és meg leszek róla győződve, hogy a szexualitás gyönyöre az élet értelme vagy célja. Innen nincs kiút. Ezt reprodukálva állandóan újra születünk, különböző nemekben, szerelmi kavalkádokban, és amíg ezt izgalmasnak találjuk, ebben a csakrában itt is maradunk. Itt viszont az állandamaja kósa van, ha valaki vissza tudja idézni a tegnapi estét. Tehát a harmadik szembe érkezve azt a témát fedhetjük fel újra, amire azt mondtuk délelőtt, hogy a kauzalitás. Megérteni, hogy miért vagyunk ebben a világban, mi a lélek az önvaló létezésének célja. Ez még csak a megértése, a meglátása, hiszen maradt egy csakra, ugye? De viszont itt már arról van szó, hogy a jóganidra az voltaképpen azt készíti elő, hogy innen is tovább jutva, belépve a hetedik szentségbe, ugye az ezer szirmú lótuszvirágba, felkészülni a forrással való végső egyesülésre. Erre mondtuk két nap ezelőtt, hogy Brahma, Bhuta, Prasanna, Atma, ugye a Brahmannal, a forrással, az abszolúttal való örömteli egyéválás. Nagyon érdekes, hogyha ezt végigvesszük. Tehát mindez az dönti el, hogy valaki lelki gyakorlatos életet él, hiszen a felsőbb, nemesebb kategóriák kezdenek bemondani. Ez nem azt jelenti, hogy egy elhanyagolt tudatosságú embernél nem működnének ezek a csakrák. Tehát mindig mind a hét működik. Egy külön egésznapos kurzusunk van arról, hogy de milyen szinten. Viszont ebben a körben érdemes tudni, hogy igenis mérhető eredményekkel jár ezekben a tudatközpontokban, hogyha valaki tisztán és eltökélten él. Tehát a mindennapokban mást látsz egy emberben, mást hallasz egy tanításban, tehát még a színek is minden változni kezd. A rendkívüli finomsággal és fejlődéssel jár. Ezért ennek a gyűjtő neve ennek a gyakorlatnak, hogy Yoga Nidra. Ezért ábrázolják az Urunkat is, tehát Visnut minden lélek keresztény nyelven, a felső lelket, a Paramátmát is Yoga Nidrában orrhegyre meredve félig lehúnyt szemmel, mert gyakorlatilag ez az az állapot, ami befogadja és ki is árasztja a világ mindenséget. Nos, ha rákérdezhetnénk most, még frissek vagyunk, hogy mi lesz a tapasztalati vagy uralkodó érzése egy olyan próbálkozó szádakának, aki idáig eljutott, és egyszerűen és érthetően lehet erre válaszolni, rá fog döbbenni arra, hogy az egyének belső lényegüket tekintve egyek. Ez érthető így? Ettől kezdve természetes módon a viselkedése totálisan más lesz, mint annak az embernek, aki az egójában, tehát az alsó három csakrában működve azt gondolja, hogy az egyének döntően és visszavonhatatlanul különböznek egymástól. Ez ugye érthető így. Forradalmi változás az, hogy egymást, ugyanazt a lelket és ugyanazt a forrást látjuk a másikban. Ugye? Hát képzeljük el, amikor abban a közegben Jézus próbál tanítani, csak ugye a két odaszólt egy alkalommal a farizeusoknak, hogy is van, mielőtt Ábrahám létezett, én voltam. Hát mivel minden vallásos ember szó szerint veszi a saját hitét, vissza is szóltak neki, hogy még 50 éves sem vagy, és azt állítod, hogy te voltál Ábrahám, ugye, aki akkor már több száz éve eltávozott. Hát ez óriási. És sehogy nem bírta átüzenni, hogy ő nem erről beszél, hanem arról beszél, hogy ő mint lélek van jelen, és természetesen ősibb bármelyik atyánál, vagy e világi anyánál, mert ő maga az eredet. Utána próbálkozott, hogy aki engem lát, az atyát látja. És ez nem annak a közegnek a hibája, ez sehol nem megy át. Ezt ha az ember nem érti, hogy valójában arról van szó, hogy mindig ugyanaz a lélek van mindannyiunkban jelen, ugye ezt hívjuk Jiva Bhutának. Eredendően egy központi lényből áradunk ki, tehát nem különbözhetünk egymástól, ezt nem lehet hova tenni. Azt hiszük, hogy valami idegesítő vagy ilyen zaklató rébusz, miközben az legalapvetőbb tétele a létezésnek. Nos, ezt a nagyon fontos és véleményem szerint szép témát még tovább tudjuk folytatni annyiban, hogy a lélek tudása örök, de két fázisban van. Ha a felszabadult állapotban van, akkor ebből aztán azt is tudjuk, hogy van még dolgunk. Tulajdonképpen az, amikor azt mondjuk, hogy csit, azt jelenti, hogy minden tudó. Nagyon különleges kérdést kaptam a verandán, ami úgy hívom, hogy veranda. Sridhar Maharajunk a 80-as években nagyon öreg volt, már a 90-es éveit taposta, és úgy volt megépítve az emeleti kis ashram lakosztálya, hogy a leghűsebb résznél az idős mesternek volt egy ilyen verandája, ilyen korlátokkal körbevett, és egy nagy fotel. És mivel mindig ott-oda kiült a friss levegőre, és akkor rendelkezésre állt, és mindig tanított. Úgyhogy elkezdték mondani az angolok, mert hogy veranda news. Hírek a verandáról, veranda news. És hát mi is elneveztük, hogy veranda, kiülünk a verandára, és newsok vannak. Tehát nem kevesebbet jelent, mint amit Krisztus mondott. A lélek nem biztos, nyilvánvaló, hogy ezt most nagyon nehéz elhinni az emberről, mikor szenvedünk, küszködünk, próbatételek alá helyez minket az élet a májá, de döntően az a lélek, aki benned van, bennem van, mivel isteni, természetéből adódóan az atya kapacitásával bír, de most nem ebben a helyzetben van. Hát ezt elmondanád egy vallásos közegben, nem is biztos, hogy élve kijönnél. Tehát ez maga a blaszfémia. Ez egészen félelem, nagyon nehezen megérthető gondolat, mert annyira elesettek és befedettek vagyunk, de hogyha egy kicsit hátadul az ember, és felfogja, hogy maga a legfelsőbb lény nyilvánul meg mindenkiben, mindenkiben, akkor megérthetjük, hogy ideiglenesen, nagyon, nagyon fontos, a tapasztalati korlátok következtében egy-egy lélek eltérő hatalommal és megértéssel bír most. De ahogy tisztul és veti le ezeket a burkokat, amiket úgy hívtunk, hogy kósák, egyre döbbenetesebb tér nyílik előtte. Ezért szeretettel javaslom, hogy akinek van ereje vagy ideje, olvass el a Síva szutrákat, mert ebbe avatja be a feleségét Síva. Tehát vagy 180 verszak az igaz, de végig viszi a lélek legelveszettebb, leganyagiasabb állapotától a brahmá, az atya pozíciójáig. Annyira érthetően, hogy fordítani is élmény volt. Tehát a Judittal össze-vissza rohangáltunk, 4 verszak készen lett, sírtunk egy kicsit, utána nevettünk, akkor meg döbbenetes, érthető, hogy hihetetlen, hogy ha az ember akarja, hogy lelkesítse saját magát, hogy kik is vagyunk valójában. Hogy egészen félelmetes legalább tanulni róla. És ezek az ősi írások, ki tudja már, mikor keletkeztek, hogy ez így megmaradt a számunkra, és lépésről lépésre le van írva, hogy jön ki az illúzióból, hogy bontakozik ki, tulajdonképpen visszaveszi az erejét. Ezért mondjuk, hogy ez a csitta, vagy csit azt jelenti, hogy a megszabadult állapotban, a moksa vagy mukti állapotában tulajdonképpen minden tudatossághoz hozzáfér, tehát isteni. És egyéb tekintetben, amilyen mértékben burkolja be az annamajakós, a pránamajakós, emlékeztek manómajakós, stb. Tehát ez azt jelenti, hogy a hangyától az istenekig bármi lehet a lélek. És ezért óvatos egy jógi, hogy ő képes látni abban a nyomorult lényben, aki több milliárd év múlva tart majd ott, hogy emberi formát ölthet, hogy ugyanaz a lélek vesződik benne. Ez keresztény vagy európai nézőpontból már nem hogy felfoghatatlan, hanem már idegesítően fura. Tehát néhányan túlzásba is vitték, tudjátok, országkendő, meg söprögették maguk előtt az utat, meg hasonló. Tehát ide azért nem kell eljutni, de amikor rádöbbentek erre, hogy igazából mindenben jelen van a lélek, akármilyen elesett élőlény, akkor fizikailag is próbáltak ártatlanul élni. De csak a tudatodban lehetsz ártatlan, áldozataid mindig lesznek. Tehát ezen kár gondolkozni. Hányszor van olyan, hogy azt is megbántjuk, akit szeretünk? Az ember magába roskadva ül, és pontosan tudja, egy percnyi szándékom nem volt arra, hogy szomorúságot okozzak. És bekövetkezhet? Hát simán. Ugye? Hogy mondják, ember tervez. Tehát semmi sem biztos, még akkor is, ha tele vagyunk jó akarattal vagy jó szándékkal, akkor is követünk el hibát. Ezért nagyon szeretjük azt a verset a Bhagavad Gita-ban, hogy tekintsenek a bűnösök legbűnösebbikének, talán beszéltünk is erről. Ha újra és újra ezt az utat járod, akkor szentnek kell tekinteni. Összezavarodunk, eresünk, valami visszahúz, nem bírjuk tovább, évekig felfüggeszthetjük a dolgot. És aztán vissza fog térni belénk a valóság, és azt mondjuk, hogy csak ennek van értelme. És visszakapunk minden, csak mindig magasabb szinten. De azért mi azt mondjuk, hogy egy percig se adja fel az embert. Tehát semmilyen hangulat vagy hasonló ne fordítsa vissza. Nos, akik mi vagyunk, azok nem egyszerűen csak Istennek a része, hanem szeretném kimondani legalább a csoda felét, aztán majd jövőre, ha odaérünk az írások végéhez, ha együtt leszünk, akkor magát a csodát, hanem mi inkább az Istennek egy állapota vagyunk. Ez felfogható így? Nem azért, csak hogy megtalálom-e a szavakat. Annyit megmernek róla tanítani a hinduk általában, hogy Istennek egy parányi része a lélek, de nem meri hozzátenni, hogy valójában a legfelsőbb lénynek egy állapota van minden emberben. Ez az oka annak, hogy saját magát akarja kidolgozni bennünk. Igaz, hogy elkoptatunk egy pár emberi testet, de most lehet, hogy de ki akarja dolgozni a jövő buddháit, Krisztusait, és nem nyugszik. Tehát akármit csinálunk, mikor ezt nem értettük, egy mester azt mondta, hogy jó, hát fogjuk fel, hogy még a cápák is felszabadulnak egy napon. Tehát, hogy durva példát mondjon. Tehát, hogy amiről már végleg azt gondoljuk, hogy a legelátkozottabb, egyszerűen leállíthatatlanul megy egy szellemi evolúció, ahol az isteni az embert a saját arcára akarja dolgozni. Más Upanisád azt írja, hogy sorbálnak az istenek egy emberi születésért, emiatt. Valami annyira tudnélik, tényleg csak az ember olyan lény, akiben az anya, tehát a dévi, és az apa, a purusa találkozik. Világos, hogy imádják a gyereküket. Tehát mind a kettő azon ügyködik, mi persze nem értjük, mert nagyon rövid egy születésünk, de eredendően azon ügyködik, hogy önmagát, a saját arcát, női és férfi arcát kidolgozza az emberben. Megközelíthető ez így? Ez innentől kezdve messze nem arról szól, hogy az élet egy síralomvölgy, meg hasonló. Valami rendkívül, nem is tudom szavakkal leírni, hogy mit tartogat a számunkra. Amikor aztán ennek a hangulata vagy az íze már közelít, akkor az ember érzi, hogy azért semmi sem sok. És nem igaz, hogy bármi veszteség érte. Tehát nagyon mélyre vagyunk elásva, nem csoda, eleinte, és el is keseredünk sokszor, de tényszerűen legalább mi tudjuk azt, hogy igazából valami rendkívüli dolgozik az emberben, és én így olvastam szó szerint, soha nem szűnik meg az emberben munkálkodni. Még azt is mondhatod, hogy te eltaszítod, hogy téged ez nem érdekel. De ki mondja, az elme? Ugye? Vagy az ego? Hát nem fogja érdekelni. Hát ha nem megy így, majd megy úgy. Szóval a szeretete a visszavonhatatlan. Úgyhogy jellegünket tekintve Istenhez vagyunk hasonlóak, de rangunkat, hatalmunkat tekintve nem. Most nézzük meg a szerény oldalát a dolognak. Hát hogy? Hát borzasztó egyszerű bebizonyítani, ha mi lennénk az Istenek, vagy az Isten maga, akkor abszurd, hogy szenvedünk. Abszurd, hogy meghalunk, ugye? Az bizonyítja, hogy nem vagyunk teljesen azonosak vele, hogy a csodába kerülhetünk akkor az illúzió hatalmába. Hát ez meg a másik igazság. Hogy igen, egy isteni dolog, vagy lény dolgozik bennünk, akik valójában vagyunk, de döntően könnyű belátni, hogy nem lehetünk azonosak teljes mértékben magával a forrással, mert akkor magyarázatot kéne adnunk arra, hogy történhet ez meg velünk, nem? Hogy veszteségek, szenvedések, fájdalmak érnek, vagy még rosszabb, hogy ostobán viselkedünk, beszélünk. Tehát hogy történhet, ha mi vagyunk a zsenialitás maga, akkor hogy történhet, hogy saját magunknak annyi buta, fölösleges, látszólag fölösleges csapdát állítunk? Hát úgy, hogy isteniek vagyunk, de parányi mértékben. Tehát nagyon-nagyon hosszú az út, amíg ez a pici, egyébként tényleg isteni lény, valóban magába tudja fogadni. Tehát lépésről lépésre fel tud épülni odáig, hogy méltó legyen az apjához, meg az anyjához. Ez azért fontos így megjegyezni, mert India nagy része gyűlöli a női energiát félreértve. Tehát nem érti, hogy mivel az anya istennő, mint Prakriti, a tükör, ugye Mája azt is jelenti, hogy fátyol vagy tükör feladatát végzi, talán nem kell felállnom az, hogy mindenki lássa. Ha én haladok, mint lélek, ugye, akkor a feladat is halad. Ez követhető így? Az nem így van, hogy a lélek fejlődik, tehát tanul, nem ő szó szerint, hanem az ember, tehát a dzsíva átma. Mindig úgy értsük, hogy a befedett lélek, mert a léleknek nincs mit tanulnia, de most egy pozícióban van. Tehát ő halad és fejlődik, és közben a maja mindig marad a negatív oldalon. Nem így van, ő is fejlődik. Tehát a női oldal magasabb rendű feladatot állít. Ez érthető így? Tehát ő maga is mindig változik, magasabb értelemben reggel, ahogy én nem vagyok fizikus vagy ilyesmi, de próbáltam mondani, azt akartam kifejezni, hogy mivel az anyag sem anyag, ezért a végén nem csak a lélek éli a tökéletességet, hanem az anyag is. Ha nem ijeszt meg benneteket, ez a bolygó sem marad ez. Hát ha az embernek jogában áll ezen a szinten tönkretenni és elpusztítani. Azonban, ha a fejlődése az, ami látszik, amiben mi reménykedünk, az anyagot is megfogja. Magának a földnek a rezgését vagy összetételét is meg fogja változtatni, úgy, ahogy sokáig nem sejtették, hogy dínók éltek a földön és borzalmas lények. Tehát fogalmunk se volt. Hát ha 150 évvel korábban születünk, akkor vizsgázni kellett volna abból, hogy 4000 éves az emberiség. Higgyétek el. Tehát még megvannak a tankönyvek. Darwin előtt, mert ezt tényleg nekik köszönhetjük, hogy ez a butaság kiment. Tehát szabályosan Newton az fél életét azzal töltötte, hogy kiszámolta, hogy 4000 hány száz éves az emberiség, meg a teremtés az 4000 valahány száz éve volt. Aki ismeri a történetet, az lehet, hogy a pontos számot is tudja. Teljesen kiszámolta, hogy ekkor volt a terem. Erre elkezdték kiásni a hatalmas fosszíliákat, ugye? Meg tudták állapítani, hogy és visszakérdeztek, hogy és akkor most mi van? Tehát itt 100, meg 200, meg 300 millió éve élet volt. És ha titeket nem zavar, a legősibb indiai írások írják, hogyha egy emberiség elbukik, akkor nagyon-nagyon megkeverik alapokat, még a kontinenseket is. Tehát írmagját nem hagyják. Átlag 12 000 évet kap egy emberfaj, egy csoport. Tehát 12 ezer év alatt ebben ezen belül van még 4 világkorszak, amiben a vallások változnak meg a filozófia. Aki ez alatt végez, az magasabb osztályba lép, aki meg nem, akkor egészen más típusú leckésztetés indul. Tehát van, aki tovább lép, van, aki lejjebb süllyed, van, aki marad, de ha jól teljesít egy bolygó, akkor az egész együtt anyag is, és a szellem is megy tovább. Nem ismerem mondani, hogy mifelé. Tehát ezt nem folytatom, mert túlságosan fantasztikusnak tűnhet, de mindig az ember választ. Tehát igazából csak a kegyelem van. Ha az emberiség összeadódó tudatossága szelíd, kedves és van fantázia a fejlesztésében, akkor tártkarokkal jönnek újra és újra emelni bennünket. Csak azt kérem mindenkitől, hogy ne úgy tekintsünk az anyagra, mert ennek a következő közege, hogy a nőre, tehát most főleg a férfiakhoz szólok, hogy gyűlölt el, vagy hú, az anyag, ami megtéveszt, vagy becsap, mert igazából nem szeretünk egy osztályterembe ülni májusba, alig várjuk, hogy kicsöngessenek, tele van taneszközzel, meg egyebekkel, de lényegileg azt a célt szolgálják, hogy tanuljunk. Tehát igaz, hogy az anyagot mondhatjuk úgy, hogy a rabságunknak színhelye, de úgy is mondhatjuk, hogy a felvilágosodásunk, a megvilágosodásunk színhelye. Azon dolgok együttese, amiben magunkra eszmélhetünk. Tehát ő is ugyanúgy él, és semmi más nem tesz, mint mutatja, hogy milyen emberek vagyunk. És ugyanez van a férfi-női kapcsolatban, és ez az ok ennek az óriási válságnak Európában, hogy valami más nevezőre kéne vinni a hagyományos felfogás helyett. Hogy észre kéne venni, hogy tükröződünk a másikban. Tehát piciben is mindig ugyanaz játszódik le, meg nagyban. Ha valaki összeomlik a gondolataiban és irányaiban, férfiként magával rántja a nőt ebbe a szétszórtságba. Egyszerűen nem tud kibontakozni az és vice versa. Tehát ha tisztaság van és rend, a másik oldal is fejlődik szépen és halad. Nagyon, nagyon szépen lehet boldogulni az életben, ha az ember egy kicsit kiterjeszti a tudatosságát, és rádöbben arra, hogy a másikért is felelős. Tehát ugye egy gyerek a sírhat, kiabálhat, mindent megengedhet magának, de például egy férfinek vagy felnőttnek igencsak meg kell fontolnia, hogy még ha szenved is ebből mennyit mutat, mert magával ránthatja a többieket. Ez követhető, vagy fölöslegesnek tűnik? Tehát ugye a modern lélektan ott hibázik egy nagyot a jógával szemben, hogy azt mondja, ne folytsa el semmit, és sírjál, tomboljál, vágyakozzál, éljed ki magad. A jóga azt mondja, hogy ebben az a baj, hogy megijeszted a másik embert, vagy érzékivé teszed a másik embert. Tehát nem elég, hogy bajban vagy, míg kiterjeszted a saját tragédiádat. Tehát az a javaslat, hogy ha tehetjük, és ez a nőkre is igaz, tehát nincs ilyen külön, ha a lelki ember vagy, akkor fejezzük be a különbségteit. Minden léleknek ugyanolyan kapacitása van, hogy az érdekünk az lenne, hogy épp elég baj az, hogy küszködnöm kell. Ez nem azt jelenti, hogy ne kérjünk segítséget, vagy nem tárhatjuk fel őszintén a párunknak, hogy most baj van, ez két különböző dolog. De azzal a felelősséggel kéne élni, ne rántsuk bele a hangulatainkba, a kétségbeeséseinkbe, a széteséseinkbe a másikat. Ugye? Ez egy nagyon komoly dolog, hanem lehetőség szerint az ember oldja meg, amit csak lehet. Hát ez férfi brahmanáknak az alapelőírás. Tehát Indiában az a minimum, hogy mai napig az elvárás, hogy ha lehet, ne zavarjuk meg a nők elmét azzal, hogy kijelentjük, hogy nem tudjuk megoldani az élet problémáit. Mert abból nagyon nagy baj lesz. Ugye? Így szól a vers, ha nem haragszatok meg érte, urak, hogy szánalomra méltó az a férfi, aki kutyákhoz és macskákhoz hasonlóan hagyja el ezt a világot, mert képtelen megoldani az élet problémáit. Tehát nagyon kemény. A alantosabb osztályokban nem, de a brahmana képzésben már a kisfiúkat úgy nevelik, hogy azt mondják nekik, hogy olyan lelki embert akarnak nevelni, akire támaszkodni lehet. És ezek a fiúk úgy mennek neki az életnek, hogy akármivel találkoznak, arra vannak ráva, hogy lélekből képesek megoldani, vagy ha nem, akkor lemondanak róla. De valahogy mennek tovább. És nem az a megoldás, hogy projektálva, állandóan felmentéseket keresve, vagy a másikat is tönkretéve, vagy megnyomorítva, folyamatosan dől a panasz, a kilátás. Magyarország egyik drámai problémája, dől a panasz mindenkiből. A sírás, a könnyek, a trianon, a izé meg. Ha lélekből nézzük, nincs is határ. Tehát most halálkomolyan. Hát. Hát én lélekből nézem, alig ittam meg a kávémat, már meghívtak Felvidékre. Repes a szívem. De tényleg így van. Tehát ez nézőpont kérdése, hogy ha van képzelő erőm lélekből fakadóan, akkor csak esély és remény van. Ugye? Ahogy mondják, hogy szűk látókörű, akkor panasz, zsugorodás és tragédia. Tehát ezen a szinten, ha fejlődni szeretnénk, van egy olyan kötelességünk is, hogyha lehet, ne nyomorítsuk meg a környezetünket azzal, hogy kiöntjük rájuk a tehetetlenségünket. Hát ha van köztünk olyan szakember, aki a lélektannal foglalkozik, az lehet, hogy órákat tudna beszélni arról, hogy valójában hányszor nem betegséggel találkozik, hanem az önsajnálat csodálatos módszerével. Így van, vagy nem? Eljön a terápiára, és igazából végig arról van szó, hogy narcisztikusan úgy sajnálja magát, hogy alig várja, hogy mondja a szakember, hogy Istenem, milyen nehéz az életed, hát ezt tényleg nem lehet megoldani. Hát ez valóban kilátástalan, meg hasonló. Na ez nincs a jógában. Tehát ez ennyiben a guru az nem apu, meg anyu, meg ilyesmi, hanem meg tudod oldani. Úgyhogy én emlékszem, hogy a tornatanár már futva üldözött a terembe, mert a gyűri gyakorlatot nem volt kedvem megcsinálni. Aztán a legjobb barátom volt a történész, kétméteres tanárunk, és azt mondja, mi van, ez probléma, ez pofon egyszerű. Felugrottam, megcsináltam, kész. Annyira elhitette velem, mert el se tudod, jött egy energia, egy igen apai energia, ez probléma, ez nem probléma, ez pofon egyszerű. Puff! Hát, de tényleg sokkal jobb így hozzáállni, meg szokták mondani, ó, én ilyen jegybe születtem, hogy is tudnám megoldani, meg hasonló. Léleknek jegye? Hogyha most értem, mert a relatív síknak a fokmérője ez az asztrológia. Meg. Nagyon komoly tudomány, de még a aparavidjához, az evilághoz tartozik. Az önismeretnek alapszintjeihez. Lélekből, ha akarod bármi, vagy barátaimnak meséltem, hogy Liszt Ferenc repülőtéről hoztunk haza egy delegációt, és egy bolgárlány egész jól törte a magyart, és azt mondja, hogy ó, maga bizonyára ikrek, mondom, hölgyem, ezt életem legszebb bókjának tekinte. Azt mondja, miért? Hát mondom, mert bak vagyok. Vagy alapvetően szomorkás hangulatú, nem? Tudjátok, ha valaki bak típusú ember azt mondja, hogy ikrek, az azt jelenti, hogy 5 perc múlva megvilágosodás. Nem így van. Hát egy bakra azt mondja, hogy ekkorát tévedni, de nincs is nagyobb. Az ikrek, a nyitottság, a móka, a helyváltoztatás, a kreativitás, a bak, meg fekete garbó, fekete haj, fekete cipő, fekete nadrág. Minek ez a napsütés? Nem? Szóval, hogy vagy te? Búsképű lovag. Tehát ez pont arról van szó, hogy ezt nem szabad elhinni. Az vagy, ami a lélekből bármi lehetsz. Tehát egyszer nincsenek ilyen korlátok, hogy nem járhatsz át egyik hangulatból a másikba. Ha az kell, hogy ikrek legyél, akkor ikrek leszel. Ha komoly felelősség jön, akkor bak leszel, mint a Szaturnusz embere, és dolgozol keményen. De ezeket rá fogsz jönni, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Te teljes szabadságodban áll, míg hogyha a többi ember, hát én bak vagyok, ma nem kelek fel. rossz kedvem, ma depressziós vagyok. Hát ilyen nincsen. Úgyhogy ezeknek a lelkeknek van egy kicsit ismertebb kategóriája is. Egyiket hívják úgy, hogy Nitya Siddha. Azt jelenti, hogy örökké szabad. Ők azok a lények, akik azért lépnek be a világunkba, hogy tanítsanak bennünket. Ugye a másik nevük avatár, ezt mindenki jobban ismeri. Már a születésük pillanatában sincsenek illúzióban, pontosan tudják, hogy miért jönnek, és ha befejezik a küldetésüket, évezedeken keresztül ehhez így visszajár az emberiség. Még akkor is, ha nincs túl sok írásbeli hagyaték, egyszerűen nem tudjuk elfelejteni őket, mindig azért jönnek, hogy átírják kicsit a történelmünket, már a lelki értelemben. A másik típusú lélek a mukta, aki ugyan az anyag fogságában volt, de megvilágosodott, és elérte az előzőnek a helyzetét. Ilyenkor hívják úgy, hogy Saktya Vésa avatár, hogy meghatalmazott avatár, mert emberként indult, de a hozzáállása, erőfeszítése annyira sikeres volt, hogy a legfelsőbb ezt elfogadta és kiárasztotta rá a kegyelmét. Tehát ugyanúgy hozzáférése van minden szentséghez, mint aki tisztán érkezik. És van, aki még küszködik, azt hívják úgy, hogy bandha, vagy megkötött. És ezért ebből kiindulva fordítják néha úgy a gunákat, hogy szatva, rajasz, meg tamasz, ismeritek, hogy kötő erők, ezt ugyanúgy lehet olvasni. Mert ez is helyes, hogyha valaki megkötött, akkor azt láthatjuk, hogy vagy a szatvához kötött. Ez azt jelenti, hogy kellemes, komfortos, higiénikus, emelkedett gondolkodású, értelmiségi élet, ez a szatva. Ez is megkötöttség, mert az ilyen jellegű családi boldogság, meg egyebek ehhez láncolja. Tehát nagyon-nagyon nem szívesen mozdul ki ebből a komfortzónából, de egyébként intelligens, finom, jó emberek. Ez nagyon leegyszerűsítve. Rajasz, űrletes túlmozgás, már tárgyaltuk, nem is kell róla tovább beszélni, tényleg kötőerő. És tamasz képtelen megoldani az élete problémáit. Egyetlen célkitűzése sem alkalmas. Ami ijesztő, hogy ez váltakozik. Tehát többnyire azt tapasztaljuk, ha magunkban nézünk, hogy hétfő, szatva, vagy órákon belül. Úgy hívjuk ezt, hogy tatva óra. Tehát lehet érezni, hogy vált egyet az energia a természetben, és az előbb még csupa derű voltál, önbizalom, és nincs ilyen kiegyensúlyozottság, és egy teljesen más hangulatban találod magad. Ez egy rajtunk kívül álló óriás, mint a lányok fonott haja. Ezek állandóan egymásba csavarodnak, így áramlik, teljes zűrzavar van az anyagi teremtésben, mert az emberek agya zavaros. És a szatvikus emberek miatt úszol a Tiszába, nem tudom, ki próbálta ki ma, és kellemes, langyos meleg, milyen. Mész 3 métert, olyan hideg, hogy nem így volt. Nagyon fura most a Tisza, próbáljátok ki, hogy úszol, jaj, mint a balcsi. Csak 2 métert mész arrébb, majd lefagysz. Szóval, ha leállsz egyenesen, akkor a lábad nem is érzed, olyan hideg van lent. És ez a 3 kötőerő, humorosan nézve, hogy az embernek nem áll hatalmában. És ezért ki kell alakítanod azt a nyugalmat, hogy észrevedd, hogy téged kívülről molesztál, vagy akar felidegesíteni egy energia. Ilyenkor toppannak be emberek, és ha nem ismered az életet, akkor kimozdít a béketűrésedből. Ismerős ez a dolog, hogy semmi bajod, jön valaki és lesz. Nem? Te tényleg, mint a szúnyog, hogy egyszerűen föl lehet ismerni, semmi másért nem léped be a társulásba, csak hogy kizökkentsen a nyugalmadból. Mintha zavarnál. Szóval ez rendszeres. És erre nagyon föl kell készülni, a türelem próba, hogy az ember ezt hogyan hárítsa el, vagy hogy ne üljön felfordítva a lóra, és ne zökkenjen ki a béketűrésből. Mondja is a magyar, hogy teljesen kiestem a béketűrésből, vagy valami. És ez, nem is húzom jobban az időt ezzel a dologgal kapcsolatban. Még van bőven időnk, egy egyáltalán nem nehéz, már megnyitott témát most véglegesítünk. Ugye arról beszéltünk, hogy hogyan nyilvánul meg a teremtés. Most alanyi módon nézzük meg, hogy azért nyilvánul meg, mert a legfelsőbb lény önmagát különböző dimenziókban átalakítja. És ez történik az emberrel, és ez történik hatalmas méretekben az Istennel. Ezt úgy hívjuk szanszkrit nyelven, hogy Shakti Parinama Váda. Shaktit már mindenki ismeri, ugye energia, de most arról van szó, hogy az abszolútnak, a summum bonumnak, vagy a brahmannak az ereje. A parináma az azt jelenti, hogy szüntelenül átváltozik valamiből valamivé. A váda meg azt jelenti, hogy állítás, tanítás. Tehát ez egy filozófiai rendszer a jóga fogalmán belül. Hogyha valaki írja, akkor mondom még egyszer, hogy Shakti Parinama Váda. Ez egy nagyon-nagyon alapfogalma az utunknak, és az a lényege, hogy a legfelsőbb úgy is hívják emiatt, hogy Isvara. Magyarul is érthető, a két nyelv között óriási az átjárás, azt jelenti, hogy ős úr. Isvara azt jelenti, hogy ős úr, Isten szavunk is. Mi egyébként biztos tudjátok, hogy mi nem így beszéltünk magyarul, ez a szombathelyi nyelvjárás, amit beszélünk. Sajnos a magyar rádió indulásakor a szombathelyi nyelvjárás mellett döntöttek, és mekegünk. Már kiröhögjük, aki ővel beszél, vagy ível, vagy hasonlóval, egyáltalán nem ez volt az eredeti magyar nyelvjárás, így például nem értjük, hogy az ősten, az nem nyelvjárási vagy népi dialektikus baki volt, hanem a rendes neve az Istennek, mert az ős tevőt jelentette, ugye az ős urat jelentette. Tehát, vagy törökösen Bíkis Csabaiasan, ugye az Isten, tehát mindegy, ez egy másik előadás, immár megint elsodródtam e felé, de röviden Isvár, ugye az azt jelenti, hogy ős úr, Egyiptomban Osiris. Mind Ozér, ugye, ugyanazt jelenti, ősúr. Minden nagy kultúra tudta, hogy az első dimenzió, minden kiáradás forrása az ősúr. Ugye hívják legfelső purusának. Ott is szépen lehet hallani az úr szavunkat. Úr ős, purusa. Fő úr ős eredeti jelenti. Egyébként ezt is jelenti szótári alakban. Purusa, purusa, fő úr ős. Csak az úr forgolódik. Néha rának mondják, néha úrnak mondják, néha rének mondják, attól függ meg. Ráma, az úr mása valójában, magyarul, ugye Az istenségnek Visnunak az evilági mása, a Rá mása. Ugye? Egyiptomban a fáraókat úgy fogták fel, mint akik a legfelsőbbet képviselik, mint szakrális királyok. És mit tudom, görögösen ugye Tutmósza az tudómása, a legfelsőbb úr evilági. Rá kepe, az Rá képe, az úr képe, az úr mása, a helytartója. Na, nem megyünk tovább ebben a témában, de lehet illusztrálni, hogy ez az Isvara, a legfelsőbb úr, minden kiáradás forrása. A következő kategória az atya, amit a vallások imádnak. Egyébként teljesen, amit hívunk teremtőnek, a szanszkrit neve Hiranyagarbha, azt jelenti, hogy aranymagzat. Azért ő az aranymagzat, mert voltak éppen, ezt nem kell, hogy elfogadjátok, nem előírás. Én fölvázolom, és majd meglátjuk, hogy az idő hogy érleli meg. Nagyon nehéz néha szavakkal ilyen méretű dolgokat leírni, de a Hiranyagarbha azt jelenti, hogy egy adott teremtésért, vagy univerzumért felelős lény. Ma már könnyebb erről beszélni, mert tudjuk, hogy több galaxis van, de ahhoz, hogy az egyébként ténylegesen végtelen térben valami anyagi dolog elinduljon, a térnek be kell záródnia. Ezért van az, hogy mindig gömbformát, vagy valami ehhez hasonló elliptikus, vagy spirálkoros formát ölt egy galaxis, most már fantasztikus felvételek vannak róla, és egy-egy ilyen rendszernek a működtetője, anyagnak és tudatnak a működtetője, egy szupramentális lény, a Hiranyagarbhának a, ugye úgy látták, mintha aranyfényben ragyogna a távolból egy ilyen galaxis, ezért mondják, Hiranya aranyat jelent, a Garbha pedig magzatot, hogy az arany kezdet. És ennek, ezen a festményen azt látjátok, hogy a férfi és a női istenség jelen állapotában, ugye Síva és Párvati, négy kéz, az egyik kezében, nem tudom, ti is látjátok, ilyen arany lótusz és benne egy piros mag. Ez a Hiranyagarbha. És voltak éppen azt akarja ábrázolni, hogy az egyetemes ős summum bonum, az egyetemes férfi és női istenség gyermeke egy galaxisnak az irányítója. Csak az az ijesztő, hogy a galaxis is maga. De a maradék idő elég arra, hogy ezt kihozzuk a meséből, és akkor megnyugszunk, viszont másként fogunk viselkedni a világgal szemben, ha megértjük. Tehát nevén nevezve van tehát egy teremtő, úgy rámutatok, akinek az a dolga, hogy ezt feltöltse élettel. Tehát a végtelenen belül le van határolva egy téridő, például azt mondjuk, hogy tejút, vagy tejútrendszer. A végtelen örök létezésen belül be kell zárni egy dimenziót, hogy abban az anyagi világ működhessen. És most már tudjuk, hogy hihetetlen számú ilyen dimenzió van, és mindegyik dimenziónak van egy atya. Van is egy ilyen, ha pihenésképpen elmondom, van egy humoros mese, ugye ilyen példázatokkal, hogy Brahma, az univerzumunk teremtője, ismeritek talán? Elmegy Visnuhoz, panasszal akar élni, meg hasonló, és az ajtón állók nem engedik be. Fura kis történet, nagyon aranyos. És egy az alabádosok azt mondja, nem mehetsz be. Hát akkor legalább mondd meg neki, hogy nem akárki van itt. Miért te ki vagy, mondja az ajtón álló. Azt mondja, hát mondd meg, hogy én vagyok atya. Atya? Hát az meg mi? Hát Brahma. Hát bemegy Visnuhoz, itt van valami Brahma. Azt mondja Visnu, hogy melyik? Kimegy az őr. Azt kérdezi az úr, hogy melyik atya van itt. Hát mondd meg neki, hogy én, hát a négy fejű. Tudjátok, a léleknek a négy manasz, emlékeztek? Manasz, Csitta, Buddhi, Ahankár. Persze, hogy négy feje van. Négy világtáj, és így tovább. Tehát ezek mind rimmennek. Valójában hat kéne, hogy legyen neki, mert az atya a mindenható Isten, mert hat irányba tud hatni. Ugye, ha megnézitek ezt a kis piros gömböt, ő Brahma, csak most még nem róla beszélünk, és azért csak a magyar mondja így, hogy mindenható, mert tudja, hogy lefelé, fölfelé, jobbra-balra, előre és hátra. Tehát így tud kiterjedni magában a galaxison belül. Tehát, de hát furán néz neki, ha alul is lenne egy feje, meg fölül is lenne egy feje még. Szóval így aztán négyjel beérték. De a lényeg az, és hát leckészteti őt Visnu. És mondja neki, hogy na jó, végül enged be, és belép atya, egy univerzum ura, és azt látja, hogy 100 és 1000 Brahma van vendégségben. Tehát ez akkor egy nagyon fantasztikus történet volt, mert az emberek a saját szemükkel nem láthatták, hogy tényleg több galaxis van. Ez most ugye érthető, mert tudjuk, hogy rengeteg galaxis van a világegyetemen belül. Beszéltünk is róla, hogy alig 50 éve vagy 60 éve azt hitték, hogy csak egy van. Tehát nem láttak túl. Még a legkomolyabb fizikusok is azt gondolták a II. Világháború környéken, hogy egy nagy galaxis van. hihetetlen döbbenetet okozott, mikor észlelték, hogy galaxisból is rengeteg van. Szóval félelmetes. Nos, aztán ugye maradunk most már a lehatárolt téren belül, ugye a Hiranyagarbhán a galaxison belül, és ezt a kozmikus formát, ahol a különböző nevek és formák megjelennek, ezt nevezték el virátnak, ami érdekes, azt jelenti, hogy kivirulni, kivirágozni. Nagyon-nagyon nagy a hasonlóság. Tehát valakinek a tudatából, akaratából és szándékából kirügyezik a magyar népmeséket, más nem a gyerekekkel szoktátok nézni, mikor a kalák együttes játszik az elején, és a kis madár csőréből a régi nagy nyelvekre mondják, hogy azért ragozó nyelv, a szanszkrit, a magyar, meg a többi, mert a teremtésnek a fázisaira utal. Tudnék kiragozni vagy rügyezni azt jelenti, hogy egyik a másikból keletkezik, és a legfinomabbból a durvább felé haladva elágazik, mint egy hatalmas fa. Emlékeztek, hogy beszéltünk is arról, hogy világfa. Ezen a festményen látszik hátul is, hogy berajzolta az Indus a gyökereit? Hogy föl lehet fogni az atya és anya istenséget, istennőt, úgyis, mint a világ gyökerét. Tehát nagyon érdekes. És a fiú, az isteni méretekben a fiú, az maga egy galaxis. Miért? Mert bennünk is ott van a lélek, és a mi galaxisunk az micsoda? A saját kis testünk. Tehát ez is egy galaxis, csak ez a mikrokozmosz. És a jógának, direkt használom ezt a szót, mert ezt mindenki ismeri, a jóga alkímiának az a titka, hogyha piciben megértem a rendszert, akkor amikor majd átlépek, mint megvalósult lélek, rá tudok döbbenni arra, hogy működik, hogy tudom felfogni a gigantikus rendszert. Együtt vagyunk ebben? És hogyha sikerült, hogy a virátrúpát, a kozmoszt is megértette, azt mondtuk, hogy a csitt az mindentudó, akkor jön az, hogy az atyák atyát is meg tudja találni. Tehát ezt Krisztus csak próbálta a Szentlélek pozícióját valahogy. Tehát, hogy az összes lélek forrása kicsoda, vagy minden anyag forrása, vagy minden galaxis forrása kicsoda. Hogy egy mondatban összefoglaljuk, tehát arról van szó, hogy van egy legfelsőbb lény, ugye? Ennek van egy gyermeke, egy kozmikus kiáradása, maga egy galaxis, egy saját törvényekkel rendelkező világ, egy világegyetem. Tudnék, ha nem lenne bezárva, mikor a vonalakkal azt a kis egyszerű rajzot mutattuk, hogy egy vonal, két vonal az már egy tér. Ha nem lenne bezárva, és csak gömbbe lehet bezárva, mert minden irányból be kell zárni. Hát jó, mondhatná valaki, aki szereti a kockacukrot, hogy kockába is be lehet zárni, de a forgás szempontjából az egy nagyon buta elrendezés lenne. Valószínű, a súrlódás mégiscsak gömböt csinálna. Gömbben más oka van. Ez a dévi, prakriti, a nő pedig mindig görbült vonal. Ez az istennő birodalma, az pedig sohasem, az nem az egyenes vonal. Az mindig, ha térben nézzük, az mindig gömb. Ugye a magyar rovásírást nem tudom, valaki ismeri-e vagy szereti. A hangzásban is timmel. Nagyon jó barátságban voltam. Most már annyira idős és olyan régen találkoztunk, hogy ezt nem állítom, de nem felejtettük el egymást Molnár Jóska bácsival. És nagyon érdekes, hogyha egy fába fogsz egy kis kést, és húzol egy függőleges vonalat, és oda tartod a füledet, miközben ezt csinálod, azt mondja a fa, hogy ki mondja, hogy férfi. Tehát ha szépen húzod, és hallod. Ugye? Ha pedig valaki a női rovás jelet akarja belevésni a fába és hallani, azt mindig egy ilyen félholddal, ilyen pocakkal jelzik, értelemszerűen, és azt mondja a fa, hogy ne! Próbáljátok ki otthon, vagy itt, aki ráér. De döbbenetes dolgokat tanultam, majdnem minden ős hangzó meghallható is. Tehát ebben az évben nem téma a szaptamátrika, a hét ős hang, mint a világteremtő alapja. Valaki kérdezte, kitértem előle, mert olyan bonyolult téma. De nem azért, mert a könyvben nem érintjük, hanem egyszerűen az egy nagyon-nagyon komoly, és hogy voltak éppen a rezgések, hogy finomodnak és válnak beszéddé. Tehát, hogy az ige hogyan teremt. Tehát lényeg az, hogy ősúr, az eredeti Szentlélek mindenek lelke, magába foglalva önnön női természetét, hiszen ezt nem lehet úgy értelmezni, hogy csak férfi vagy csak nő, ezt már letárgyaltuk. Amikor a gyermek megnyilvánul, az nem más, mint egy kozmosz, aminek a lényege, hogy az istennő leánygyermeke is ott van, az maga a galaxis, mint anyag, És az Úrnak, az Istenségnek a fiúgyermeke is jelen van, csak egyben a galaxis tudatossággal, szándékkal feltöltve. Ez érthető így? Ha most megkérdeznénk, és könnyű lesz, és ezzel befejezzük ezt a nehéz témát, hogy az atyának, nem Brahmának, hanem a legfelsőbb léleknek, mi a gyermeke a galaxison belül, hogyha maga a galaxis teste az anya? Az a Mahat, a kozmikus értelem. Ez követhető így? Tehát az anya, az istennői energia adja az univerzumok anyagi. Most persze egy fizikus itt lenne, vagy asztrofizikus azt mondaná, hogy gázok, stb. Tehát iszonyatos milyen tudás van már róla, és ez mindig az. De ezen belül, amit nem ismernek még, de elképzelhető, hogy nem rejtőzik sokáig az emberek elől, hogy a másik alapja az egész rendszernek a Mahat tatva, vagy kozmikus értelem, amit most úgy kéne megérteni, hogy a kódja, hogy mondják ezt, a szándéka vagy iránya a galaxisnak. Tehát az, aki útnak indította, az be is kódolta arra, hogy hová tartson. És ez az emberre vetítve abszolút igaz, hogy tulajdonképpen az állatokkal harcolva kezdte el az életét, ezt nagyon nehéz vitatni, hiszen az ős ösztöneinkben még mindig ott vannak ezek a dolgok. Nem? Fiacskám, úgy eszel, mint egy... Nem? Tehát ez látható, de komolyra fordítva a szót, ténylegesen ez a szándék fejleszti az életet az anyagon, az időn és a téren belül, azzal, ami az ember most, és még hihetetlen csodákat tartogat a számunkra. Ez követhető így? Tehát az anya, a galaxis, az kozmikus értelemmel, atyai szándékkal vagy akarattal van feltöltve. Utolsó, nehezebb vagy komolyabb téma, hogy az emberre vetítve ezt megértjük, akkor már könnyű dolgunk lesz, szerintem ez a könnyebb. Jön maga a lélek, ugye most nem az istenségről beszélünk, hanem az egyéni lélekről. Tehát meg kell, hogy jelenjen az anyagi világban, őneki is létre kell hoznia a saját kis univerzumát, a mikrokozmoszt. Ezért ugye első lépésben, ha emlékeztek rá, délelőtt mondtuk, hogy belép a kauzális testbe, ugye, amit úgy hívunk, hogy kárana sarira, de amikor már visszafelé jövünk, akkor már Ánandamaja kósának hívjuk. Odafelé nem hívhatjuk Ánandamaja kósának, mert még tapasztalatok hiány bújik bele. Ez követhető így? Tehát idefelé tartva az örömöt nem az okozza neki, hogy fölismeri önmagát, hanem micsoda, hogy megfeledkezik magáról. Szándékosan. Ez követhető így? Tehát ő el akarja felejteni, hogy kicsoda, mert őrült módon vágyik arra, hogy megismerje, hogy mi ez a nyami. Hát miért a világban erre azt mondjuk, hogy fülig szerelmes vagy fiam? Vagy na, hát ez nem lehet hozzászólni. Mondjuk ezt? Ugye, van egy szülő, azt látja a gyerekeit, akik most kezdik ezt a szakmát, és azt mondja, hát nem is próbálkozik. Hát egyszerűen nincs jelen. Tehát ha igazi szerelemről beszélünk, lehetetlen rábírni a másikat, hogy figyeljen. Tehát ezt azért mondom így, hogy érkezik a lélek, hihetetlen módon érintett, és vágyakozó, és borzasztóan szeretne kapcsolatba kerülni az univerzummal, a friss újszülött még semmit nem tud róla. Nagyon érdekli, hogy ez az alap természete. Éppen ezért ugye ez a okozati test, ez tovább halad a suksma vagy linga sarirába, ami maga az elme. Ezt szerintem nem kell tovább boncolni, mert ezt megbeszéltük, hogy belebújik, mint egy kesztyűbe, a manaszba, a buddhiba. Emlékeztek erre, hogy tehát felölti az elmét, a finom fizikait. Egyébként ez sugárzik körülöttünk. Akinek megtisztul az elméje vagy a tudata, méterekre kiterjedhet. Nem vagyok ennek a szakértője, olyan könyvet is olvastam, hogy akár 10-14 méterre, vagy még messzebbre is. Tehát félelmetes méreteket ölthet valakinek a megtisztuló aurája. Tehát ahogy a lélek átragyog rajta, úgy a finom fizikai elméje is teljesen megváltozik. Tehát ez nagyon érdekes téma, de ezt most nem kutattam annyira. És maga az elme, a már magunkra öltött elme pedig helyet foglal a durva fizikai testbe, amit úgy hívunk, hogy sztúla sarira, és az ember létrejött. Tehát anyag, ugye, gondolkodás és érzelem, és a létezés alapja. Itt még megállunk egy picit. Amikor a lélek idefelé jön, most én is föltennék egy találós kérdést, akkor az Ánandamaja kósa helyett vajon mi tölti ki a kauzalitást? Ki mondta? Tökéletes. Igen, a vágy. Érthető? Tehát idefelé ő neki az a gyönyöre vagy boldogsága, hogy vágyakozik. Ugye óriások valának a földön, finom szimbólum, hogy megkívánja a szerelmet, az ételt, ez őrült nagy kalanda számára. visszafelé, mikor már minden tollát elvesztette, mert majd mindjárt olvasunk Buddhától egy pár észrevételt, pont fordítva mi okoz neki örömet, hogy vége ennek az egésznek. Hogy újra rájön arra, hogy ő lélek, és ez csak egy rossz álom volt. De oda útban nem elmegy kirándulni, reménykedik, hogy milyen jó lesz majd, és akkor hazaér az, hogy úristen, de jó iton. Szóval egészen mást jelent ugyanaz a dimenzió, az okság visszafelé, mint odafelé. Mind a kettő esetében feltölti. Tehát amikor érkezik, arra mondtam délőtt, hogy tantrikus közegek fogadják, szirindalok, gyere csak. Hogy hívják az Odysseusba a szigeten, amikor Kirké volt, vagy Kalipszó, vagy nem is tudom. Szóval voltak bőven ilyen csábító események a Odysseus életében, és hát visszafelé már alig várta, hogy az összes ilyen túl legyen. Tehát ez nagyon-nagyon lényeges, hogy láthatjuk, hogy egy teljes kört ír le a lélek, és az emberben olyan szintű, az emberi formát elérve, mindjárt olvassuk a Vedanta Sutra. A Vedanta onnan kezdi, ahol az ember visszafordul. Az első mantrája az azokhoz az emberekhez szól, akik pont megváltoztatták az irányultságukat. Jó, azt mondja, hogy összefoglalom, azt mondja a Bhagavad Gita itt, hogy tudd meg, hogy ez az anyaméhe minden élő és élettelen létezőnek, és hogy én vagyok az eredete és a megsemmisülése is ennek az egész univerzumnak. Vagyis, ha figyelünk, eleinte Krishna úgy mutatja be magát Arjunának, mint aki pont olyan lélek, mint ő, csak ő már rádöbbent önmagára. Amikor látja, hogy Arjunában nő a bizalom, akkor föltárja, hogy ő nem egyszerűen egy lélek, mint aki bennünk van, hanem ő az a lélek, akiből Arjuna is, meg a teremtés is jön. Mivel Arjuna bízik benne, ezért megkapja először hozzá a filozófiát, majd a 11. fejezetben már föltárja ezt a hatalmas kozmikus formát előtte, és ezt hívják az igazi, vagy első nagy szamádinak. Ahol megértheti Arjuna, hogy micsoda a teremtés, mi az, hogy kozmosz, ugye? Nincs igazság, ami magasabb rendűn ennél állam, ógazdagság meghódítója. Minden rajtam nyugszik, mint gyöngycsor a fonálon. Tehát összefoglalva, a paramátma, vagy szentlélek a legfelsőbb lény, az oka mind az anyag kiáradásának, és oka az összes egyéni lélek megjelenésének. Hogy értsük, hogy most meg kéne kérdeznünk, ha erőnlétileg bírnánk, hogy rendben van, de az előbb, mintha azt mondtuk volna, hogy a kozmoszon, a Hiranyagarbhán belül vannak törvények. Ugye? És ezt a törvényt hívják úgy szanszkrit nyelven, hogy dharma. Vagy szanátana dharma, örök törvény. Ami nem csak fizikát jelent, hanem azt jelenti, hogy a rendszeren belül ki hogyan viselkedik, szabadulhat, boldogulhat, vagy szenvedhet. Ugye? Aki érti a dharmát, érti az univerzum törvényét, az a boldogságot is eléri, és a transzcendenciát is el fogja érni. Ugye, aki az a dharmát követi, tehát pont ellentétesen működik, mint ahogy kellene, annak a gyönyör helyett állandósul az a tapasztalata, amit úgy hívunk, hogy szenvedés. Mivel sokan foglalkoztok emberekkel, például itt a verandán is kérdezték tőlem, hogy kell emberekkel foglalkozni, szeretnék egy olyan segítséget nyújtani, hogy 4 típusa van az abszolút felé közeledő embereknek, és 4 típusa van az abszolútról leváló embereknek. És hogyha mi ezt megértjük, egyszerűen relatíve ránézünk valakire, és megérthetjük, hogy hol tart. Távolodik, és nem tudunk mit csinálni. Hát ha mi lennénk Krisztus, akkor tudnánk, de ezt nem jó gondolni az embernek magáról. Tehát azt mondja a tanítás, az istenkereső vagy jámbor emberek 4 fajtája imád engem. Értsd úgy, hogy mármint a legfelsőbbet. A szenvedő, az önvalóról szóló tudás utánkutató kíváncsi, a gazdagságra vágyó és a bölcs gyáni. Nos, tehát az intelligens ember, amikor szenved, és a környezetében megszűnik minden segítség. Tehát ugye magunkra hagynak, vagy a sorsunk olyan, hogy tökéletes kiszolgáltatottságban, betegségben, nyomorban, stb. Az ember mielőtt mindent feladna, néha úgy jár, hogy ha életében nem gondolt erre, akkor azt mondja, Istenem, ha vagy, kérlek, ments meg, és mi fog történni? Leereszkedik hozzá, és kiemeli ebből az egész helyzetből, és ezek az emberek megdöbbennek. Soha nem felejtik el, még elmondani sem merik, hogy ők ugyan nem hittek semmibe. De jött egy olyan pont az életükbe, hogy úgy érezték, semminek sincs értelme. Térdre estek, és azt mondták, Uram, ha vagy, hajolj le hozzám. És megváltozik, soha többé nem felejti el, és úgy tartják, ez az egyik embertípus, aki hihetetlen gyötrelmekből, szenvedésekből, elhagyatottságból átéri ezt a kegyelmet, ezt a segítséget, és hálás szívvel egy életen át a lelki ösvényt fogja járni. A másik, a kíváncsi, az azt jelenti, hogy az önvalóról szóló tudás után kutat. Ez azt jelenti, hogy az Isten nem érdekli, vagy nem tudja felfogni, vagy még idegenkedik is a gondolatától, de oda már elért, hogy az pontosan tudja, hogy kell lenni valaminek, ami túlmutat a halálon. Nem létezik, hogy az életem, a tudatosságom az ennyi, hogy jöttem az ismeretlenből, majd megyek, vagy lehet, hogy az anyagból vagyok. Ez kibírhatatlan gondolat a számára, és mivel okos, intelligens lény, minden erejét megfeszítve önmagában kutatni kezdi ezt a fix és örök pontot. Ugye? Van ide keveredett a gazdagságra vágyó, ebben az a nagyon érdekes, amit Birláról meséltem nektek, emlékeztek, hogy minél többet adott Istennek, annál több pénzt kapott. Tehát úgy is meg lehet világosodni, hogy az ember kunyerál valamit a legfelsőbbtől, aztán hirtelen megkapja. Az annyira megrendíti, megint kunyerál egy kicsit, figyel, megint megkapja. És a végén elgondolkozik, hogy ha valaki teljesíti a vágyaimat, és a becsületes, ez nagyon fontos, és hátadul, akkor rájön arra, hogy egy olyan lény szeret indokolatlanul, hogy ezt nem lehet így hagyni. Tehát ezért nem baj, ha kimondom, nem biztos, hogy azért, mert valaki szegény, az morálisan fejlettebb, mint aki gazdag. Nem baj, ha kimondjuk. Mi nem törekszünk külön valami égbe kiáltó vagy fantasztikus gazdagságra, de a kereszténységben van egy ilyen mondat, hogy akire Krisztus többet bízott, attól többet is kér számon. És nem biztos az, hogy az jár jobban, akinek nincsenek eszközei arra, hogy kifejezze a szeretetét. Tehát itt arra céloz a vers, hogy lehet, hogy valaki születésével adódóan igencsak jó módú, de mi van akkor, ha nagyon is föltalálja magát? Miért egy Széchenyi az nem tudta, hogy mire való a vagyon? Hát nem tudnánk mutatni a külföldieknek semmit, ha nem lett volna Széchenyi meg Eszterházi. Ezek az emberek csináltak minden hidat, vasutat, templomot, iskolát. Hát valahol a régiségben tudták az emberek, hogy ez Istentől van. És érdekes, hogy mindig maradt nekik. De most jön a lényeg, hogy a bölcs gyáni a legfelsőbb szint. Gyáni azt jelenti tudás, de itt nem arról van szó, hogy csak a lélek tudása, hanem a gyáni az az ember, aki a tudásból megérkezik a meditációba, és már nem csak önnön lelkét kutatja, hanem lelkének forrását is. Jó? Egy pici ugrása következik az, amit ígértem. A Bhagavad Gita sok-sok verse utal Buddha tanítására is, nem szó szerint úgy, mint itt, és most nincs idő arra, hogy rámutassunk, hogy második fejezet 62. vers vagy hasonló, de valahányszor nirvánát olvasol, abból lehet látni, hogy ez a buddhizmusból van átvéve a Bhagavad Gitába. Nos, úgy hívják a Csatvári Árja Szatjáni, az a neve szanszkrit nyelven a Buddha négy nemes igazsága, és ennek az az előzménye, hogy a Brahma nirvána megvalósítása után Buddha egyszerre volt boldog és elkeseredett. Meg volt győződve ugyanis arról, hogy amit elért, azt elmagyarázni nem lehet, egyébként is kit érdekelne. Úgyhogy azt követően, hogy elérte a tökéletességet, úgy tudja a hagyomány, nem saját kútfő, hogy 6 éven keresztül nem tanított. Majd furcsa módon Benáreszben megszólalt, és azt mondta, szarvam, dukham. Ez volt az első 2 szó, ami azt jelenti, hogy az élet szenvedés. Hát szerencsénkre nem hagyta itt abban, hogy szarvam. Tehát ha magyar tanítvány lett volna, akkor egyből azt mondja, ne is folytasd. Mester, maga igazad van. Ennél jobban el se lehet mondani, hogy szarvam, dukham. Azért ülünk itt. De hát szerencsére nem hagyta itt abban. Hanem elmondta a következőt, így beszélt, tehát négy különleges és finom lépésben számolja fel a szenvedést Buddha. Tehát ezt csak azért mondom, gondoltam, hogy beszéljünk róla, mert a ebédlőbe is sokan kérdezték, hogy mi volt Buddha helyzete vagy pozíciója, mert több vallás keveredik, meg nem méltányolják kellőképpen, nagyon nehéz, nagyon kevesen tudják, hogy hova helyezzük el, de véleményem szerint, hogyha csak ezt az egy tanítását megnézzük, akkor megemelhetjük a kalapunkat, de mint minden isteni mester előtt. Tehát ő azt mondja, ez tehát a szenvedés nemes igazság a szerzetesekre, ez az első igazság. A születés szenvedés, az öregség szenvedés, a betegség szenvedés, a halál szenvedés, a szomorúság, a kesergés, fájdalom, bánat és kétségbeesés szenvedés. Együtt lenni azzal, amit nem szeretünk, szenvedés. Elválasztva lenni attól, amit szeretünk, szenvedés. Nem jutni hozzá ahhoz, amit kívánunk, szenvedés. Mindent egybevetve a szenvedés a ragaszkodásnak alávetett öt léthalmaz. Emlékeztek, hogy Patanjali is azt mondta, hogy a ragaszkodást adjuk fel a rágát, hogyha nem akarunk szenvedni. Tehát ezek a mesterek a saját szavaikkal félelmetesen egyetemes dolgokat továbbítanak. A Buddha második nemes igazsága, ugye dukha a szenvedés, a második pedig a dukha samudaya, az azt jelenti, hogy ebből a szenvedésből lehet magyarázni, hogy miért vagyunk jelen a szamszárában, vagy a lélekvándorlásban. Tehát magyarul egyszerűbb szavakkal a szenvedés az oka, hogy újra és újra megjelenünk a szamszárában. Ez tehát a szenvedés keletkezésének nemes igazsága szerzetesek. Ez a szomj, ami az újraszületéshez vezet, élvezetés vágy kíséri, hol ebben, hol abban gyönyörködik, nevezetesen az érzékek szomja, a létezés szomja, a nem létezés szomja. Furcsa módon a Buddha azt is észrevette, hogy a fájdalom olyan fokot ér el, hogy az emberek meg akarnak halni. Nem tudom, hogy ezt elfogadjátok-e, de van olyan szintje a szenvedésnek, nem feltétlenül betegségre gondol Buddha, mentális szenvedésnek is, hogy az ember úgy érzi, pláne egy érzékenyebb, finomabb ember, vagy magára maradt, tehát akármelyikünknek lehet elképesztően válságos helyzete, ne gondoljuk, hogy nem, tehát ez karma kérdése, vagy egy hirtelen zavaros helyzet, hogy a Buddha azt mondja, hogy néha halált vágyik az ember. Legyen már vége az egésznek. Annyira kilátástalannak látja azt, ami körülveszi, hogy úgy érzi. A jogából kiindulva, ha valaki ilyet érez, és ne adja Isten, de mégis ilyet érez, emlékezzen erre az estére, mert voltak éppen ez is illúzió. A fájdalomnak az a szintje, hogy meg akarunk halni, az is illúzió. Az azt jelenti, hogy az ego nem talál kiutat, nem a lélek nem talál kiutat. Sohasem szabad elhinni a legszélsőségesebb üzenetét sem a fájdalomnak, sem a gyönyörnek. Ugye? Szukham, dukham, hogy váltakozik a gyönyör és a fájdalom. A legszélső állapota a fájdalomnak az, hogy az ember úgy érzi, nem kívánok, nem bírok tovább élni. De fokozhatatlan szenvedésben van részem. És a Buddha erre is rámutat. Milyen kifinomult tanítás. Egyszerűen hihetetlen érzékenység. Azt is észleli, hogy ide el lehet jutni. Tehát rendkívül gyöngéd, tökéletes tanító volt. Ezért aztán értelemszerűen a harmadik nemes igazság a Buddhának a szenvedés megszüntetése. És figyeljétek meg, hogy milyen ismerős szó következik, ugye? Dukha nirodha. Ugye? Yogas citta vritti nirodha, mondta Patanjali. Ugye a nirodhát mondta Krishna a Bhagavad Gita-ba, Patanjali a Yoga Sutrákban, és látható, hogy Buddha. Ezek térben és időben annyira egymástól távoli mesterek voltak, hogy az összebeszélésre vajmi kevés esély van. A megszűnés, visszavonás, megszüntetés a nirodhának a jelentése. Tehát ez tehát a szenvedés megszűnésének nemes igazsága szerzetesek. Ez pedig ugyanannak a szomjnak maradéktalan elhagyása, megszűnése, feladása, a lemondás, megszabadulás, elszakadás attól. És hát végül van egy összefoglaló ösvénye vagy módszere. Ez az Árja Astanga Márga. Akinek van füle, az hallja, hogy hogy is hívjuk a jógánkat. Ugye? Astanga 8 fokú, ugye? Árja, Astanga Márga, az árja emberre is, kasztra is, és folyamatra is igaz szó, azt jelenti, hogy nemes. Tehát nemes emelkedett. Az árja nem a germanizmuson belülről van szó, azt azért tisztázzuk, az a bajszos fickó, az csak lopott mindenhonnan is. Tehát egészen durva a legszentebb szavakat ide beállítani. Az árja a szanszkrit szótárakban is mindig azt jelenti, hogy úri ember, nemes gondolat, nemes cselekedet. Ez szó szerint. Tehát azt mondjuk, hogy árja, astanga, márga, azt lefolytva azt, márga ösvény, hogy a 8 nemes cselekedet, aminek a segítségével az ember elhagyhatja ezt. Ez tehát a szenvedés megszűnéséhez vezető út nemes igazsága, szerzetesek. Ez bizony a nemes nyolcas út nevezetesen a helyes szemlélet, a helyes elhatározás, a helyes beszéd, a helyes cselekedet, helyes életvitel, helyes törekvés, helyes figyelem, helyes összeszedettség. Nincs arra időnk, hogy beírjuk a szanszkrit szavakat, de simán kijön a jáma, niáma. Tehát minden egy az egyben kijön, és ha valaki picit ismeri a buddhizmust, igenis jógáznak. Tehát meditálnak, óriási hangsúly van az elme fegyelmezésén, a gondolatok kiürítésén, az anyagi élet fogságának fellazításán. Nem is akarom részletezni, egy csoda, amit ez az isteni mester a világnak adott. Tehát annyi időnk van, hogy mi is méltányoljuk, mielőtt mindig célunk az, hogy nem szembevezetjük a dolgokat, hanem párhuzamba állítjuk. Összefoglalóan, és akkor jöhet a következő kép, így folytathatjuk, ezek közül a bölcs gyáni, aki az Istenével való örök egyesülésben, nitya, jukta. A jukta az ugyanaz, mint a jóga, csak szinonimája. Nitya azt jelenti, hogy örök. Nitya, jukta, örök kapcsolat, vagy örök egyesülés. Egyhegyű odaadásban eka bhakti. Bhakti azt jelenti szeretet odaadás, mintha egy vallomás lenne. Senki más nem szeretek úgy, mint téged, ugye szokták mondani. Tehát az eka bhakti azt jelenti, hogy a lélek rajongásának egyetlen tárgya a felfedezett abszolút. Tökéletes értelmi összeszedettségben, nitya, jukta, örök kapcsolatban. Ezt még lehetne fokozni, akik mélyebben ismerik a bhakti jogát, itt már lassan a raszák elveiről kellene beszélni, de nem idén tervezzük, hanem hogy megadjuk a módját majd építkező jelleggel. Én vagyok a legkedvesebb a bölcs számára, és ő is kedves a számomra. Még egyszer szeretném felidézni, hogy ebben a részben Arjuna számára világos, hogy Krishna a paramátma inkarnációja. Tehát, hogy az ő személyében megtestesülve érzékeli és látja az abszolútat, mint avatárt. Ezt követhető így? Tehát ezt így kell megérteni, különben megint vallásba sodródunk. Amivel nem lenne baj, csak nem értjük, hogy azért van 3x6 fejezet például a Gítában, mert az első 6-ban azt mondja, én vagyok a lélek, vagy én vagyok a mindenkiben jelenlévő. Tehát megtanítja, hogy én vagyok a lélek. Fejlődik tovább, ugye? Én vagyok a lelkek lelke, a paramátma, és még nem tartunk ott, hogy mi van utána. Majd folytatjuk. Ők kétségtelenül mindnemes lelkek, ám a bölcs gyánira úgy tekintek, mint saját magamra. Ez az én véleményem. Az, akinek ugyanis énje egyesült a jógában, az bennem van, számára egyedül én vagyok a legfelsőbb cél. Tehát a nem kevesebbről van szó, mint hogy az elérhetetlen, a legfelsőbb, még a fogalmakkal is megközelíthetetlen lény ugyanúgy szereti a sokáig kis árva, látszólag magára maradt egyéni lelket, mint saját magát. Pillanatnyilag nem tudjuk leírni szavakkal, hogy mit jelent a lélek számára ez a pártfogás. Tehát azt nem tudjuk elképzelni, hogyha ennek a versnek a komolyságába belegondolunk, hogy erre a törekvő lélekre úgy tekint az istenség, vagy a summum bonum, mint saját magára, hogy az az üdvösségnek, vagy az ánandának milyen intenzitását adja. Ez elmondhatatlan. Jöhet a következő kép. És itt fejezzük be, mert itt találkozunk a legkedvesebb mantránkkal, csak filozófiailag. Nevezetesen Bahunám Janmanám Anti, Gyánavám Mám Prapadjati, és most figyeljetek, Vászudéva Szarvamiti, Szamahátma Szudurlapha. Ugye Om Namo Bhagavati Vászudévája. Tehát mindig igyekszem egy témában A-tól Z-ig körbeírni. Sok-sok élet után az igaz tudást elsajátító ember elér engem, megvalósítva, hogy Vászudéva, tehát a belül, a szívben lakozó úr, ugye, a minden élőben és élettelenben ott lakozó immanens igazság, emlékeztek, honnan indultuk? Világegyetem transzcendens, tehát megnyilvánult istenség, és a belül lakozó vagy bennünk lakozó Vászudéva. Most értünk odáig, tehát előről olvasom. Sok-sok élet után az igaz tudást elsajátító ember elér engem, megvalósítva, hogy Vászudéva minden. Tehát minden. Vászudéva a minden. A belül lakozó úr, a lélek a minden. Az ilyen nagy lélek valóban ritka, tehát szamahátma szudurlapha, az azt jelenti, durlapha azt jelenti ritka, különleges. Tehát el tud érni az ember a legnagyobb elesettségből arra a szintre, hogy extázisában felfogja a legnehezebb témát, a mindenben belül lakozó istenséget úgy, hogy személyes kapcsolatba kerül vele. Nem feszítem tovább a húrt, Azt mondják, hogy a kevesebb a több, legalábbis Gurudéván kedvenc mondása volt, hogy don't quantity, just quality. De innen fogjuk holnap reggel folytatni. Meg még arról is beszélnünk kell, hogy az előbb megígértem, hogy négyféle ember viszont távolodik. És ha nem zavar benneteket, beszéljünk már elő reggel, mert hasznos lehet, meg egyáltalán mit tehetünk. Mert a négyféle jámbor emberről beszéltünk, akik folyamatosan magukban és maguk körül mindig is keresni fogják az abszolúttat, de azt is föl kell ismerned, hogy és ezek nagyon komoly pozícióban vannak a világban. Tehát ezt látni kell. Egy egész fejezet szól erről, a 16. ugye az a címe, hogy Dév Ászura jóga. Azt jelenti, Déva a fény fiainak, és Ászura a sötétség fiainak jógája. Teljesen másféle értelemmel él a fény népe és az árnyék népe, elmondom a saját szavaimmal. És a jóga filozófia, vagy az ősi tanítás, ez nem 5 perccel ezelőtti tanítás, mindig úgy tartotta, hogy nagyjából, ha egyensúlyban a világ, akkor egy egységnyi fényfia van jelen, tehát mesterek, tanítók, jószándékú emberek, és egységnyi sötétség gyermekei. És a kettő között vergődik a hatalmas tömeg, a nép, maga az emberiség. Úgy is hívják, hogy a szürkék, mert van bennük a fehérből, ugye ez követhető, meg van a feketéből, ezért szürke. És attól függően, hogy milyen erőt tudnak leadni a megvilágosodott mesterek, tehát milyen kapacitás van belőlük a Földön, és az emberek általános hajlama a jóra milyen intenzitású, normális az emberi történelem, vagy pokoli, vagy közepesen rossz, tehát mindenféle van. Tehát egy örök harc folyik a lelkekért. És egyébként nem kell, hogy elfogadjátok, minden esetre mégis az írások azt állítják, hogy az embereket rá lehet szoktatni bármire. Tehát épp úgy példát találhatnak a jóban, ha azzal találkoznak időben, és azzal szembesülnek, mint ahogy vonzóvá válhat számukra a kárhozat. Magyarul, ha mindig azt tárják a tudatuk elé, az elméjük elé, és úgy van bemutatva a világ, mint amit így kell megélni, ez a konzumált furcsa beteg, amit most is látunk, ha egy valaki gyermekkorától csak ezt látja, értelemszerűen ilyen emberré válik. Tehát tényleg folyik a harca, és általában nem a guruknak van tévéje, rádiócsatornája, óriás plakátja, meg milliárdjai, hogy az embereket megszólítsa. Tehát valahol nekünk a szívünkből kell ténylegesen, mint valami kis radar megérezni, hogy honnan jön a segítség vagy a kegyelem. Legfőképpen az a szerencs, hogy ez maga Vászudéva. Tehát soha nem hagy magadra, ott van benned. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, de azért megtárgyaljuk majd, hogy az Ászura természetű emberek, azok milyen eszközökkel távolodnak el, nem csak Istentől, saját maguktól. Szoktuk mondani ezt, hogy hát ez kivetközött önmagából. És tényleg, egyszerűen azt látod, hogy ezekre nincsenek szavak. Tehát az, hogy van homo homini lupus, ugye, hogy ember embernek farkasa. Éppésszel egy közepes kulturáltsággal is azt mondja az ember, hogy dolgokra, amik az emberi történelemben mögöttünk vannak, nincsenek szavak. Az ember legszívesebben azt mondaná, hogy bárcsak soha ne történt volna meg, mert belegondolni is rossz, hogy ezt az ember meg tudta tenni, főleg a mi tudatosságunkkal, hogy miközben tudjuk, hogy benne is ott a lélek. Abszurd. Tehát tárgyalnunk kell ezért azt, hogy történhet ez. És ugyan 3 nappal ezelőtt mondtuk, de talán most lesz fontosság annak a versnek, hogy a legfelsőbb lény, most már értjük, hogy ki, tehát ez a paramátma, akiből jön az anyag és a lélek, nem vállalja magára egyetlen itt megnyilvánult lény vágyainak következményeit sem, hanem mindenkit a vágyai szerint enged kibontakozni. Most már értjük, ugye? Ha akar, elérheti a poklot is, ami persze egy vallásos fogalom, de tudják, a pokol az elmében van. Hát a pokol az maga a szenvedés. Hát ebben a világban valaki pihenhet Hawaiion, ahol ilyen kis hányszoknyás lányok hozzák a koktélt naponta 3-szor, nem? Meg véres lábbal szedheti a sót Szomáliában, egy tóból, saját szememmel láttam a tévében, hogy ahogy úgy tengette az életét, hogy 50 fok volt a feje fölött, és abból élt meg, hogy egyébként pedig só tömböket csákányolt ki egy ilyen régi tengerszemből. Hát, ha van pokol, akkor az szétmarta a testét a só, miközben 50 fok volt, és állandóan szomjazott, és ilyen véres sebek voltak a száján, és volt 25 éves a pacák. Tehát már elnézést, hogy ilyen példát mondok, csak akarom mutatni, hogy az nem úgy van, hogy azt képzeljük, hogy van egy pokol, de tudom, hogy egyikötök sem ezt gondolja, hogy az egy külön téridő minőség. A pokol az itt van, meg a mennyország is itt van. A szívünk az. Meg tudjuk teremteni, vagy poklot teremtünk magunknak, vagy mennyországot teremtünk magunknak, de minden a tudat. Úgyhogy mikor ezt mi nem értettük, a Gurudévánk csak azt mondta, hogy gyerekek, értsétek meg, nagyon fiatalok voltunk, hogy szenvedni elmében lehet. Az összes többi csak ez, először elmében van. És ha itt tisztaság van, akkor minden rendben. Nem is akarom szaporítani a szót, mert itt egy új téma kezdődik. Azért van-e valami kérdés? Marad 6 perc. Parancsolj!
Azt szeretném megkérdezni, hogy a szamszkárák azok a csittában tárolódnak, ugye? Jól
úgy
értettem.
Van.
Ehhez kapcsolódik a kérdés, hogy akkor a karma, vagy a karma, vagy a személyes karma, az hol tárolódik? Tehát kauzális szinten, vagy tehát aki például látja úgymond a karmát.
Remek kérdés.
Azt mit lát? Milyen szinten? Milyen szinten?
Nagyon jó kérdés. Tulajdonképpen a te kérdésedből kiindulva, a karma az a szamszkárának a szinonímája. Tudnék, úgy kell elképzelni, hogy olyan erejű késztetés, vagy akár ösztön van a tudattalamban, ami egy olyan speciális gondolkodási, beszéd és cselekvési mechanizmust indít el, aminek karmikus következménye van. Ez követhető így? Tehát ugye van egy késztetés, amit azon nem is gondolkodik, hogy honnan jön benne a vágy. Ugye? Ez elindul, emiatt gondolkodni kezd, beszélni kezd, és elkezdi megvalósítani fizikailag. Valójában a karma azt jelenti, hogy egy összetett szanszkrit szó azt jelenti, hogy tett és annak a visszahatása. Szűken szabva azt mondjuk, hogy tett. De azért jó a kérdés, mert ha nem volna késztetés vagy szamszkára, senki nem cselekedne, nem beszélne és nem gondolkozna. Úgyhogy válaszoltam a kérdésedre? Tehát tulajdonképpen a szamszkára és a karma az egymást feltételezi. Hogy nem lehet jelen a karma, ha nincsen szamszkára. Tehát például, ha közülünk minél többen megkomolyodunk, és lelki emberekké válunk, vedantistákká, baktákká, jogikká, ezek ugyanazok a szakszavak, mit érünk el vele, hogy kiürülnek a szamszkárák, ugye ebből a csittából, nincs, ami anyagi gondolkodásra, beszédre és tetre inspirálja az ember nevű lényt. Igaz? Ezzel szemben, ha kiürül a csittából a szamszkára, ugye, mintha kiegyenesedne, elkezdi úgy visszatükrözni a saját benső valóságunkat, ahogy van, vagyis fogunk gondolkodni, beszélni és cselekedni, de a lelki tettek nyilvánulnak meg. Ugye? És így erre mondtuk, hogy aktiválódnak a felsőbb rendszerek. Nincs szamszkára. Jó?
Ez alapjába véve együtt jár a kundalini emelkedésével is, ugye?
Vagy süllyedésével.
Vagy süllyedésével.
Igen. Feltétlenül. Mindig mondjuk, hogy ugye a tudat, energia, anyag. Anyag, energia, tudat. Tehát ha jó a tudat, nagyon nagy energia van jelen, egészséges a gondolkodás, az érzésvilág, a test. Valahol megbomlik az egyensúly, legfőképpen a tudatban, gyöngül az energia, zavarosak lesznek a gondolatok, stb., és a test is furcsa helyzetekbe kerül.
Jó, köszönöm.
Igen. Bármit meg lehet gyógyítani, ha időben észreveszünk a tudati alapját. Ki szokták gúnyolni a régi orvoslást, mert csak azt látják, hogy ilyen ráolvasás, meg sámán, de nem így volt. Egyébként eszközeik is voltak bőven, hiszen fennmaradtak Egyiptomból olyan operáló készletek, meg egyebek, hogy az ember csak bámul, hogy tudtak ilyen pengéket csinálni. De döntően, ha nem is voltak eszközeik, mindig tudták, ha csak nem katonai sérülésről vagy ilyesmiről volt szó, hogy egészen nyilvánvaló, hogy valamilyen tudatzavar következtében indult be az összes romlás, a mentális és az egészségi. És ezért például nagyon sokszor maguk az orvosok mindig papok is voltak, brahmanák. Tehát helyreállították az egészséget, gyógyfüvekkel, egyebekkel, de helyreállították a tudatot is. Tehát a penitencia az nem csak abból állt, hogy követett egy böjtöt, vagy valami, hanem azt is elírták neki, hogy mostantól azért ezt is rendbe kéne tenni. Talán nem hiába való, vagy beszéltünk erről, tudjuk, hogy a belek tekerednek, és így emésztenek. De kevesen veszik észre a szinonímát, hogy a gondolatokat is meg kell emésztenünk, és ezért van az, hogy az agytekervények is a belekhez hasonlóan tekerednek. És aki nem tudja megemészteni az életet, mint gondolatot és emóciót, az nem tudja megemészteni az anyagot sem. És már is indulnak a különböző diszharmóniák. Hát akit ez nagyon érdekel, vagy ilyen szakmája van, melegen szeretettel invitálom, hogy tanulmányozza komolyabban az ajurvédát. Én azért ismerem egy picit, mert több könyvet kiadtunk Judittal is, meg még az Édesvízzel, és így szerkesztőként persze, hogy elolvastam, mert az embernek szakosodni kell, de annyit mondhatok, hogy leesett az állam, hogy milyen megoldásokat ismernek, ugye ez a váta, pita, kapha, hogy milyen szinten ismerik az emberi érzésvilágot, tudati, meg energetikai rendszereket. Ha pedig valaki még pályaválasztó, akkor feltétlenül, és szereti az embereket, és érzékeny, akkor ez nagyon-nagyon klassz dolog. És még fejlődik is a jogában. Anna?
Nekem az lenne a kérdésem, hogy említetted, Prabhu, hogy ha tehát megértjük önmagunkat, megértjük a makrokozmoszt is. És hogy mondtad, hogy tehát, hogy ugye csakráknak megfelelő tudatszintek, és hogy ez például egy galaxisban, ez hogy nyilvánul meg ez a hetes felosztás?
Hát, éppen beszélhetünk róla, remélem. Hát úgy nyilvánul meg, hogy az univerzum belül is hétféle tudatsík van, ahol élő lények élnek. Csak ezt nem terveztem, hogy ezt szóba hozzuk, de élnek emberek a mi tudatosságunk alatt is. Tehát vannak olyan bolygórendszerek, ahol ugyanilyen létforma van, mint mi vagyunk, de elképesztően alantas helyzetben. Ahol mi tartunk, az körülbelül egy olyan a közepes szellemi megvalósítás szintje a tejútrendszeren belül. Tehát az ember, mint olyan, jelenleg olyan állapotban van, hogy valahol a félisten és az ászura között helyezkedik el. Tehát valamennyire már szatvikus, semmiképpen nem tamasztikus, de sajnos döntően ragyasztikus. Tehát még túl sok a vágy. És ezt úgy kell elképzelni, hogy az emberben vannak a csakrák, valójában a csakrák egy szubjektív tudatsíkok. Ugyanígy a hatalmas testben ugye erre gondoltál. Tehát magában a gigantikus isteni testben vagy virátrúpában is van 7 ilyen dimenzió, vagy lakóhely. Egyébként furcsa módon lakának hívják, vagy lókának szanszkritul, amivel halljuk a magyar laka, lakóhely, golyóka, bolygó szót. Tehát különböző bolygók vannak, bőven óriás entitások is vannak, akik messze fölöttünk állnak, de voltak emberek. És alattunk is vannak már messze elhagyott világok. Hát erre utal, csak nem gondoltuk, hogy bezsúfoljuk aki a Gayatri mantrában kifinomodik, az akár úgy is járhat, hogy még ezt is feltárják neki. Hát szó szerint annyira elesettek még és állatközeliek az emberek, mint amilyenek mi lehettünk, amikor annak idején azt a minimális genetikai előnyt próbáltuk kiformálni. Tehát innen nézve nagyon súlyos állapotokban is vannak. Igen. Úgy hívják, hogy patala. Patala, az alattunk lévő bolygórendszereket. Patala, atala, talátala, ilyen nagyon, nagyon érdekes dallama van a szanszkritnak. Fölöttünk van maharlóka, úgy tartják, hogy az emberiséget tudománnyal beoltó ősbölcsek dimenziója, akik ide járnak, az a maharlóka. Néha G-vel mondják, de azt már ki sem merem mondani, mert akkor föláll a szőrakarom. Ugye. És aztán van tapalóka, még magasabb entitások. A kereszténység tudja, hogy vannak angyalok, csak ugye már kinevetjük őket meg, nem, de igazából pontosan jól tudják, hogy vannak segítő, hatalmas entitások, jó szándékú lények, akik valamikor közel álltak az emberhez, messze kinőtték ezt a tudatsíkot, ők már a maguk szeretetteljes evolúciójában messze előttünk járnak. De az ember is afelé tart. Azért azt hozzáteszem, hogy az emberi testből nem kötelező feltétlenül minden stációt végigjárni. Tehát nagyon kegyelmi helyzet. Úgy mondják az írások, hogy egy ember testben megjelent lélek haladhat úgy is, hogy szerpentinen fölmegy a hegyre. Ez a vallás, a dharma ösvénye, meg haladhat úgy is, hogy megmássza az oldalát. Ugye, tehát nem vagy köteles, tehát például egy látomásban meglátod, hogy x ezer év mire az emberiség a transzcendenciába jut, de téged ez jobban érdekel. Tehát van jogod ahhoz, hogy te a történelmet meghaladó méretű erőfeszítést tegyél. Viszont visszafele is igaz, akár mit csinál az emberiség, akkor is fejlődni fog. Mert legfeljebb, hogy mondják a közlekedésben, sűrített járatokkal érkeznek tudjátok, mikor nagy meccs van, akkor több busz kell, vagy vonat. Ugyanígy, ha nagyon nem megy az emberiség, ugye bármikor és bárhol legyen visszaesőben vagy bajban a dharma, mondja, még nem tartunk ennél a fejezetnél, vagy szenvedjenek üldöztetést azok, akik a lelkiség útját járják, az időről időre megjelenek én. Tehát különböző formában beavatkozik a legfelsőbb szint, hogyha a történelem bukásra áll. Tehát soha egyszer nem tűri el, ha magunk erejéből nem vagyunk képesek dolgokat átvinni, akkor a könyörület energiája különböző módokon megnyilvánul. És akkor kicsit úgy taszít egyet rajtunk a jó irányba, és akkor megint előre kapunk. Hát ez olyan, mint a gyerek, hogy hát inspirálni kell egy kicsit, hogy elvégezze a feladatát. Szerintem most ne színezzük jobban, de azt majd megmutatom, hol lehet róla olvasni. Jó? De nagyon komoly fejezetek vannak. Hát elmúlt 7 óra, megköszönöm a türelmeteket, és akkor holnap majd innen folytatjuk.